Sziasztok, Feledi Botond vagyok, a Partizán külpolitikai szakértője. A mai este a Közel-Kelet legnagyobb háborús gócpontjával, Szíriával fogunk foglalkozni. Egy egészen elképesztő tanulmány, egy egészen elképesztő állatorvosi lóval állunk itt szemben, ahol a proxy hadseregek csokrai vonultak fel a 2011-es arab tavasz kitörése óta. Megszámlálhatatlan különböző külföldi szponzor és finanszírozó álló csapatok mögött, és ezeken keresztül fogjuk megnézni azt, hogy a geopolitikai különböző hadszínterekbe, a nagy geopolitikai szereplők játszmájába hogyan illeszkedik Szíria. Ehhez fogunk vendégeimmel mindenféle további, más hadszínterekkel összefüggésben lévő gondolatokat megkeresni, mert azt szeretnénk bemutatni, hogy hiába egy konfliktus helyi szinten hozza a 10.000-100.000 fős áldozatokat, mégis ezek mögött, az emberek mögött is ott vannak azok a nemzetközi nagy hatalmi játszmák, amelyek jellemzőek az ilyen típusú összetűzésekben. Úgyhogy a szíriai polgárháború kimeneteléig el fogunk jutni, és sok szeretettel köszöntöm ehhez első blokkunk vendégeit, Tálas Pétert, biztonságpolitikai szakértőt, és Csicsman Lászlót, a Corvinus Egyetem tanárát, Közel-Kelet szakértőt. Üdvözöllek titeket!
Köszönjük szépen a meghívást!
Az a nem könnyű feladat áll előttünk az első percben, hogy röviden vázoljuk föl, hogy egyáltalán kik a szereplői ennek a drámának. Mert hogy ez egy elég hosszan húzódó dráma, elég sok szereplővel, ehhez egy kis térképet készítettünk nézőinknek, amit mindjárt meg is mutatunk, hogy hogy néz ki Szíria területi feloszlása itt most a vasárnap már Damaszkuszba elmenekült Assad rezsim bukása utáni napokban frissített változatban, és ahogy ezen már a színekből látható, egészen sok szereplő van. Péter, megkérhetlek arra, hogy egy picit vesézd ki azt, hogy mi látható a különböző színekkel, és egyáltalán kik ezek a szereplők, akik a belpolitikai törésvonalak mentén kialakultak az elmúlt években.
Alapvetően azt kell látni, hogy szerintem, hogy a szíriai ellenzék az nagyon sok fajta csoportosulásból és különböző etnikumból, vallási közösségből álló csoportok összessége. Azért mondom, hogy csoportok összessége, mert például, hogy kiemeljem a szíriai nemzeti hadsereget, ez egy törökök által szponzorált és létrehozott hadsereg, az 42 különböző kis csoport.
Tehát a zöld területtel jelölt kis részen egy 42 fős további bontás lenne lehetséges.
Van, pontosan. Szerintem a legegyszerűbb talán égtájak szerint, úgy is szoktuk mondani, hogy van az északi, akik egyébként most a legfontosabb szereplők, hiszen ott van a Hayat Tahrir szám, a HTS, hogy így mondjuk, akik gyakorlatilag egy elég nagy hát mondjuk utat jártak be, eredetileg ez a csapat az Al-Qaida egyik mellékterméke volt, vagy pontosabban egyik ilyen helyi ereje volt. Az alapításában egyébként mondjuk azt, hogy ugyanazok szerepeltek, akik most vannak, tehát a Jalani például, de a Jalani volt az, aki végül is mind az ISIS-szal, mind az Al-Qaidával szakított, annak érdekében, hogy elfogadhatóbb legyen. És a nagy koncepció, hogy itt világméretű kalifátust hoznak létre, ezt leredukálta arra, hogy egy fundamentalista rendszert szeretne létrehozni Szíriában.
Ez a HTS, tehát a piros volt a térképünkön, amit láttunk az elmúlt héten, hogy Aleppótól leszaladtak Damaszkuszig.
Abszolút így van, leautóztak Damaszkuszig. Ha tovább megyünk, vagy egy másik, az a déli frontot jelenti. Itt a drúzok alaviták van, annak egyébként ott a Libanon melletti, a két kék melletti kis terület, Dara tartomány. Itt egyébként a déli front az, ami így is nevezik egyébként magukat, akik szintén különböző kis csoportokból állnak. Ők elég későn ébredtek, emlékeim szerint talán december 6-án adtak ki egy nyilatkozatot, viszont nagyon fontos nyilatkozatot adtak ki, tekintettel arra, hogy azt mondták, hogy ellenzik a doktrinérséget, a szektarianizmust, és ellenzik a terrorizmust. És ez hát mondjuk azt, hogy szíriai viszonyok között, azt jelenti, hogy nem feltétlenül értenek minden egyet a HTS-sel.
Így van, tehát akkor van az észak-dél törésvonal.
Van egy észak-dél törésvonal, de nagyon fontos az is, hogy ki mögött ki áll. És ezért említeném még a két zöldet, ugye a két zöldet, a szíriai nemzeti hadsereget, mert ők azok, akik elsősorban török érdekeket képviselnek. Érdekességképpen egyébként itt biztos a beszélgetésben nem a miénkben, hanem a későbbiekben talán elő fog kerülni, ahol a nemzetközi dolgot mondjuk, hogy itt azért Törökországnak elég nagy szerepe volt és van az ellenzéki csoportnak. Végül van egy harmadik társaság az ellenzéki csoportok között, ez pedig gyakorlatilag a Szíriai Demokratikus Front. Ezek az okkersárga, tulajdonképpen a keleti területek, ahol a fő szerepet tulajdonképpen a polgárháború kezdetétől a kurdok adják. Ugye azt kell tudni, hogy a kurdok azok, akik hát mondjuk azt, hogy a leginkább elnyomottnak érezték magukat ebben az országban, és mindenféleképpen valami fajta önkormányzatot szerettek volna elérni. Tulajdonképpen az amerikaiak vannak mögöttük. Szerintem annyit érdemes megjegyezni, hogy szemben az északiakkal a keletiek és a déliek kevésbé doktrinárek, kevésbé, tehát őket szoktak mérsékeltként számon tartani, és ennek egy nagyon fontos okaként a szakértők azt mondják, hogy a déli országrész határai le voltak zárva, tehát a jordánok nagyon szigorúan vették ezt az egész dolgot, ott nem engedtek be különböző harcosokat, északon viszont be lehetett menni, és ott gyakorlatilag
csatlakozhattak.
Akiket nem látunk itt még, de tulajdonképpen Szíria közepén, ott még mindig vannak az iszlám állam kis pontjai, és ez azt jelenti egyébként, hogy akiket elsoroltunk, azokon a területeken, amik itt mutattak, tulajdonképpen ők kormányoznak. Tehát ők azok, akik viszik az ügyeket, és gyakorlatilag ők azok, akik megbuktatták az Assad rendszert, elsősorban annak köszönhetően, hogy az Assad mögött nem volt erő már, és nem volt fegyveres támasz.
Az összeomlás anatómiájához is el fogunk jutni, de előtte még ugye itt minimum két külföldi nagy zászló látható a térképen, tehát ugye a Fehér Foltnál részben nem tudjuk, kik vannak, részben sivatagban, tehát eleve nem izgalmas terület, viszont vannak itt orosz zászlók, ugye egy légibázis és egy kikötő, Tartus és Latakia, illetve az Egyesült Államok bázisa a Jordánia amerikai szövetséges mentén. László, egy nagyon gyors áttekintésben ezek mögött a szereplők mögött, akiknek egy jó részét proxy szereplőknek is szoktuk tekinteni az elemzésekben, kik állnak?
Így van, hát azzal kezdeném, hogy 11-ben, amikor elindultak a tüntetések, ez 12-ben alakult polgárháborúba, és ebben nagyon nagy szerepet játszottak a külső szereplők, és egyébként amikor lecsillapodott a polgárháború, akkor a külső szereplők mintha belefáradtak volna, és itt van egy regionális és van egy globális szembenállás, ha úgy tetszik. A globális szinten ugye az Egyesült Államok kezdetben markánsan érdekelt volt a szíriai eseményekben, különösen az iszlám állam elleni harcban, 14 és 19 között, tehát viszonylag nagy területeket foglaltak el. Én azt mondanám, hogy 19 után az amerikai érdeklődés némileg alább hagyott, ugye Trump még azt is elrendelte, hogy kivonják az akkor 2000 amerikai katonát, ebből 900 maradt, és elsősorban amiatt, hogy erről a bizonyos Tanf légibázisra az iszlám állammal szemben, illetve az Irán által támogatott síta milíciákkal szemben tartsanak fenn egy állandó ellensúlyt. Ezt leszámítva azt gondolom Washington lényegében átengedte Oroszországnak a szíriai belpolitikának a vezénylését. Oroszország ugye tradicionálisan 71 a szovjet időkben sikerült ezt a tartuszi támaszpontot megszerezni, amely az egyetlen földközi tengeri kijárat, de mellett Latakia mellett van egy Mim nevű légibázis, amely ugye itt az elmúlt napokban, de az elmúlt években is jelentős szerepet játszott. Lényegében Oroszország volt a felelős az elmúlt években a szíriai légtér ellenőrzéséért. Azt lehet mondani, az orosz szárazföldi erők elmentek az orosz-ukrán háború alatt. 22 nyarán kivonják az S-300-as légvédelmi rendszer, tehát ez is mutatja azt, hogy változik a figyelem, azért nem becsülném le Oroszország szerepét, és vannak értelemszerűen a regionális szereplők, amelyek különféle oldalon hát beavatkoztak, egészen, hogyha messzire megyünk, akkor az öböl országok, amelyek azt gondolnánk, hogy nem érintettek, itt mondjuk Szaúd-Arábiára és az emírségekre gondolok, egész sokáig az Assad rezsim ellenes erőket, tehát mondjuk ezt az Idlib tartományban lévő különféle csoportokat támogatták, aztán hirtelen változott az álláspont, ahogy eljöttek az Ábrahám megállapodások, és volt egy közel-keleti normalizáció 2020 és 2023 között, és az emírségek állt az élére, hogy integrálni az Assad rezsimet, követségeket nyitottak, és 23-ban az Arab Ligának a tagja is lett. Értelemszerűen Iránt ki kell emelni, egyértelműen a rezsim oldalán, és azt gondolom magához Assad személyhez leginkább ragaszkodó külső szereplő. Oroszország véleményem szerint nem ragaszkodik annyira Assad személyhez.
Szóval miért menekült Moszkvába?
Hát az nyilván az alkunak a része volt, azt gondolom egyértelműen, tehát az utolsó napokban, amikor a rezsim összeomlás előtt volt, akkor Dohában az úgynevezett asztanai hármak, tehát Törökország, Irán és Oroszország találkozó, ilyen valószínűsíthetően született egy ilyen háttér megállapodás, amelynek azt mondom, egy nagyon fontos része volt, hogy Assad lemondott az elnöki pozícióról, tehát nem azon, hogy úgy ment Moszkvába, hogy majd háttérből irányít, és akkor megalapozza azt, hogy egy állandó felkelés vegye
kezdetét. A T-72-esek hátán vissza.
És igazából ez ilyen értelemben azt gondolom nyilván Oroszország hosszú távú stratégiájának a része. Nyilván ott van Törökország, amely leginkább szeretné ezt a sárga színű területet így ebben a formában megszüntetni. Azt kell látni, hogy itt a kurdok egy olyan 1,5 millióan vannak.
Megszüntetni, hogy
ért? Hát ezt az autonóm tartományt, abban az értelemben értem. Tehát itt ugye azt kell látni, hogy a vákum kialakult, a kurdok haladtak előre, és olyan területeket foglaltak el, ahol elsősorban nem kurdok laknak. Ezt Törökország több ízben ketté vágta, de ha térképre nézünk, akkor most is a kurdok által ellenőrzött területek, azok magukban foglalnak olyan területeket, ahol nem csak kurdok laknak. Ugye Törökország úgy gondolja, hogy ez a bizonyos Rojava, ugye így hívják, ez a kurd területnek a déli tartománya, hogy itt a PKK, a törökországi kurd munkapártnak egy hátország, amit ugye terroristának tartanak Törökországban, és hát nem utolsó sorban fontos lenne a menekültek visszatelepítése érdekében a török befolyást növelni. Ugye itt a regisztráltak több mint 3 millióan vannak, de a nem regisztráltakat hozzátesszük 4 millióan. Törökország arra készül, hogy fokozatosan úgynevezett önkéntes visszatelepítés keretében visszaküldi szép lassan a menekülteket, ami önmagában sok kérdés vett fel. Természetesen ott van Izrael, Jordánia, tehát itt több szereplő van, amelyeket részletesen tudunk elemezni. Ugye Jordániánál említettük, hogy kulcsfontosságú, először zárva tartotta a határokat, az elmúlt időben megnyitotta, olyannyira, hogy Jordánia az egyik szorgalmazója volt az Assad rezsim integrációjának.
Így van, mert nem is olyan régen még az arab államok most újult erővel nekifogtak Assad reintegrációjának.
Abszolút, tehát ugye el is látogatott több helyre, sőt Kínában is járt, ugye ezt a szállat se hagyjuk ki, 22-ben Pekingben Xi Jinping-el aláírja, hogy a Szíria csatlakozik a Belt and Road Initiative-hoz, nem meglepő, hiszen nem jön sehonnét a pénz igazából, csak humanitárius segélyek jönnek nagyrészt, és ott volt a nagy ígéret, hogy majd a kínaiak segítenek, nem annyira segítettek, amennyire kellett volna. Szóval azt kell látni, hogy egy ilyen szövevényes helyzet van, és a külső szereplőknek az érdeklődés egy adott ponton aláphagyott, belefáradtak a konfliktusba, és nem érték el a céljaikat összességében Szíriában.
El fogunk még kalandozni egy picit részletesebben az ő érdekeikbe. Nézzük meg egy pillanatra azt, hogy mi a másik nagy törésvonal, ahogy ezen a vidéken szokott lenni etnikai vallási szinten. Ehhez is mutatunk egy térképet. És Péter, az lenne a kérdésem, hogy egy pillanatra, hogyha itt akár az alaptavaszig csak visszanézve, mennyire durvák ezek az átalakulások? Tehát, hogy azért arról, hogy a szunniták és az alaviták hogyan viszonyultak egymáshoz korábban, hogy ugye a síták és a alaviták megértették egymást, és Iránnal együtt közösen próbálták kormányozni az országot.
Ez a szunnitáknak nem tetszett.
Szokás szerint nem tetszett.
Van. Én azt gondolom, hogy nagyjából lehet látni egyébként, hogy Szíria egy rendkívül széttagolt, illetve rendkívül sokszínű ország. Ha nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, akkor azt gondolom, hogy az Assad rezsim elsősorban a síta alavita érdekeket képviselte, de az fontos látni, hogy maga az Assad kormányzat az egy ilyen, hát fogalmazunk úgy, hogy szélsőséges ilyen vallásellenes álláspontot képviselt, pont azért, mert azt mondta, hogy a vallás az rendkívül erősen megosztja a társadalmat.
Itt ilyen kommunista diktatúraként, hogy nehogy a társadalom szervező erőként felépjen a vallás a hatalommal szemben?
Nem, azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog az ugye az, hogy ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a szunnita arabok sokan vannak, és a szunnita arabok szélsőségeseitől félt rendkívül erősen szerintem a rendszer. Gyakorlatilag én azt látom, hogy ennek megfelelően a polgárháború nem az első időszakában, de a polgárháború kezdetét követően valóban megjelentek olyan erők, gondolok elsősorban egyébként az iszlám államra, akik egész egyszerűen fogalmazunk úgy, hogy diszkreditálták magát az ellenzéket, és innentől kezdve lett egy ilyen mindenki mindenkivel harcol történet. Ugye a másik nagyon fontos, hogy a sokkal nagyobb számban éltek keresztények, ugye, de a polgárháború következményeként egyébként a szíriai keresztények elmenekültek. Ma nagyjából azt mondhatjuk, körülbelül 400 ezer keresztény van. Ez az elmúlt években csökkent le 1,5 millióról körülbelül. Tehát olyan 10%-át tették ki magának a Szíriának a lakosságát tekintve. És természetesen vannak a kurdok, akik szintén hát etnikai értelemben követelésekkel léptek fel, vagy olyan politikát folytattak, amit hasonlóan egyébként Törökországhoz, az Assad rendszer is úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy olyan jó dolog ez az egész, tekintettel arra, hogy a kurdok ugye tulajdonképpen egy állam nélküli nemzet, a legnagyobb állam nélküli nemzet a térségben, és mindenki, aki tulajdonképpen kurdokkal rendelkezik, az nagyon erősen meg akarja akadályozni azt, hogy ők bármilyen formában összefogjanak.
Igen, nem szerencsés kurdnak születni. Itt látni a mostani térképünkön azt is, hogy a kurd etnikum általa egyébként lakott életnél jóval nagyobbat foglal el. Ha megnézzük az összeomlás anatómiáját, talán pont a te cikkedben olvastam azt a számot, hogy az elvileg papíron létező hadserege Assadnak valahol 100 000 fölött volt számlálva, de hát ebben a nepotizmustól a korrupción át mindenféle más is benne volt, tehát valószínűleg nem volt ez közel sem ennyi, sőt már kényszersorozás is volt, tehát hogy rávenni embereket kínzással arra, hogy egy hadseregbe menjenek, ezt az ukrán hadszintéren az oroszok próbálgatják, de azért ez nem egy egyszerű történet. Ha ezt nézzük, hogy ezzel szemben 15-30 ezer lázadó, több számot láttam, nem tudom, hogy melyik lesz a pontos, két hét alatt gyakorlatilag meg tudta fordítani azt, ami 2011 óta nem sikerült. Akkor az a meglepetés, hogy 11 és 24 között egyébként működött ez a rendszer, vagy az, hogy két hét alatt most összeomlott?
Hát tulajdonképpen kicsit abba kapaszkodnék, amit Péter elmondott, hogy volt egy alapvetően működő Assad rezsim 2011-ig, ami fenntartott egy törékeny egyensúlyt, abban egyébként a szunnita középosztály, a kereskedő családok támogatták nagy mértékben az Assadot. De 11 után értelemszerűen ez a támogatás ez vége, és hogy volt egy ilyen kvázi optikai csalódás az elemzőkben, hogy helyreállt az Assad rezsim, úgy 17 magasságában, ahogy Oroszország ezt az asztanai, úgynevezett asztanai folyamatot elindította, és kvázi folyamatosan foglalta vissza a felkelőktől a területeket. De ez már nem az az Assad rezsim volt, ami 2011 előtt, hiszen a szunita középosztály teljes egészében kihátrált. Igazából nem volt könnyű, egy hadigazdaságra épült, kaptagon a drogkereskedelemre épült a gazdaság, az ország területét nem sikerült ugye helyreállítani, a területi egységet. Tehát ebben az értelemben azt lehet mondani, hogy a külső szereplőknek csökkent a befolyása, vagy érdeke pontosabban, ez egy gyors összeomláshoz vezet. Nem látjuk például, hogy az Assadnak a testvére Maher el-Assad, aki amellett, hogy a kaptagon kereskedelmért felelős, ugye párhuzamos hadseregeket működtettek, amelyek 2011 után lehetett hallani, hogy ezek az úgynevezett népi milíciák, Sabiha, ez alapvetően a felkelőkkel, átlag emberekkel szemben elég komoly atrocitásokat, félelmet tartott fenn, hogy hol voltak mondjuk az elmúlt hetekben, tehát hogy itt ilyen rémtörténetek voltak Szíriából, és ezek pillanatok alatt eltűntek, ugyanúgy eltűntek az iráni úgynevezett tanácsadók, akik katonák voltak jelen. Szóval valóban kártyavárként omlott össze ez a rendszer, de ne tévesszük össze a 11 előttivel. Tehát nem lehet visszatekerni az órát, és ezt nem sikerült Assadnak alapvetően megtenni. És hát itt ugye egy más tapasztalat volt például az iszlamistákkal, ugye Péter említette, itt volt egy hamai mészárlás, amikor a muszlim testvériségnek a helyi szárnya megpróbálta átvenni a hatalmat, egy vérfürdőt rendezett az idősebb Assad, de mellett volt egy belső katonai kísérlet a 80-as években, és innentől kezdve nem volt ellenzék Szíriában, így a politikai iszlámmal sem volt tapasztalat, Párizsba mentek az iszlamista vezetők, ezzel szemben mondjuk Egyiptomban egy ilyen félig legális civil mozgalomként működtek, tehát egészen más tapasztalatok voltak. Ugye Bászpártot emeljük ki még a fegyveres erők mellett, tehát ez egy viszonylag intézményesült diktatúra volt, ami nem egy személyre épült, azt gondolom, de nyilván meghatározó volt a rokonság ebből a szempontból. Nem tudjuk most egyébként, hogy pontosan ki hol van, tehát például Maher al-Assad hol van. Ezeket próbáljuk a sajtóból összeszedni, de azért úgy tűnik, hogy nem
vannak Moszkvában?
Nem tudjuk pontosan, nem. És valószínűleg nem mindenki van Moszkvában. Tehát még azt is el tudom képzelni, hogy itt a környező országokban, ugye Libanonból voltak nyilatkozatok az elmúlt napokban, mégpedig olyanok, hogy ők a saját törvényeik szerint felelősségre fogják vonni azokat, akik a szíriai emberi jogi elleni eseményekben részt vettek. Ez valószínűsíthetően egyfajta üzenet, hogyha a rezsimnek az emberei jönnek, akkor azokat ott felelősségre vonják. Vannak olyan híresztelések, hogy Irakban is mentek a családnak a tagjai. Nem tartom ezeket abszolút kizártnak, de ezek nem is igazolhatók jelen pillanatban, tehát hogy óvatosan ezekkel a hírekkel.
Talán annyit hadd tegyek még hozzá, mert ennek van egy másik fele is egyébként. Még egy dolgot szerettem volna az Assad rendszerre. Az itt az Assad rendszer durvaságát más, tehát jobban szerintem nem jellemzi semmi, mint hogy képes, hogy vegyi fegyvert bevetni a lakossága ellen.
Erre ezt két mondatban elmondod a nézők kedvéért, akik esetleg akkor még nem figyelték a külpolitikai híreket?
Nem, egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor nem volt képes gyakorlatilag katonai erővel és rendfenntartó erővel bizonyos területeket megszerezni, ott vegyi fegyvert vetett be, és gyakorlatilag hogy mondjam, azzal, és ami nagyobb probléma szerintem, hogy nem lett megtorolva ez a vegyi fegyver használat. Én nagyon pontosan emlékszem arra, hogy Barack Obama ugye azt mondta, hogy ha vegyi fegyver lesz, az a piros vonal volt, és semmi fajta piros.
De ez szaringáz volt, és elég kegyetlen képeket láttunk annak idején. Obama sok helyen gyengébb külpolitikát mutatott, mint amit vártak tőle.
A másik nagyon fontos, amire szintén szerintem a bukásában benne van, hogy közben pedig a másik oldal, tehát a lázadók, akiknek hivatalosan ugye a megállapodás alapján, az asztali megállapodás alapján, vagy ennek a folyamatnak a megállapodása alapján gyakorlatilag le kellett volna szerelniük. Ugye itt beszélgettünk korábban itt a Lacival éppen arról, hogy hát Jalánit egyébként Idlibbe maga Assad szállította ezt az egész társaságot.
Na de miért szállította oda?
Azért, mert ugye született 2018 februárjában emlékeim szerint egy Idlibi memorandum, ami azt mondta, hogy demilitarizált öv lesz, oda lehet vinni a különböző, hogy mondjam,
leszerelt
lázadókat, ott majd akik megszervezik magukat, és akkor ott élnek. De a probléma az volt, hogy nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy ezek nem kerültek leszerelésre. És miközben az Assad rendszer kiüresedett, ahogy egyébként Laci mondta, aközben pedig hát azt látjuk, hogy a Jalaniék drónokat vettek, fegyvereket vettek, egy csomó olyan dolgot vettek, gyakorlatoztak, műveleti központot hoztak létre, tehát gyakorlatilag készültek arra, hogy itt lesz egy második felvonás, és ennek megfelelően ilyen lassú lett, vagy ilyen gyors lett a második felvonás, tekintettel arra, hogy nekik volt már erejük, de a szemben állók azok egy idő után, mondjuk azt, hogy az első két nap után szerintem mindenünk megfutottak.
Kedem, igen, hát itt ez a kérdés, hogy egyébként átveszik ilyenkor a civil ruhát, vagy valóban elmenekülnek a felsőbb vezetők, nyilván ezt majd szépen idővel megtudjuk.
Nem szerintem a leglényegesebb dolog, hogy nem volt ellenállás.
Nem volt ellenállás, és szerintem azért itt az arab tavasznak ugye vannak tanulságai, tehát az, hogy a katonák nem lőnek az emberek közé, nyilvánvalóan ugye ezt láttuk Egyiptomban sem, hogy nem következett be, tehát a fegyveres erők hosszú távon gondolkodnak, és nyilván azt várják, hogy vajon elkövetik azt a hibát, mint Irakban, ahol ugye Saddam Husseinnek az egykori hadserege az végül is szétszélett az országban, fegyverekkel a kezében, és ott ugye az amerikai jelenlét az hosszú évekre megalapozta, hogy van kivel szemben harcolni, tehát azt gondolom, hogy most próbálnak, tehát azért a szíriai társadalom abban az értem egy kicsit más, hogy van egy ilyen konszenzus kereső, mert oldala, mert azért végül is sikerült az Assad rezsimet, még ha nem is demokratikusan, de működtetni, és hát valóban itt az oroszok, meg a törökök, meg az irániak ezekben az úgynevezett deeszkalációs övezetekben megállapodtak, oda mentek a felkelők. Nagy ígéret volt, hogy Dél-Szíriát, itt a látható drúz falvakat újjáépítik az Assad rezsim. Hát elsősorban ugye Oroszország hatalmas ígéreteket tett, gyakorlatilag semmi nem történt, tehát érdemben azok az ígéretek, hogy majd ezek a falvak felvirágoznak, ez nem következett be. Hát
gazdaságilag itt sehol nem következett.
Sehol,
egyik területen
sem. Ne felejtsük el, hogy Dera az a tartomány, ahol kirobbant az arab tavasz Szírián belül, nem Damaszkusz volt, tehát itt indultak el a tüntetések, mert nem volt víz a mezőgazdasági tevékenységhez. Szóval a Szíria nagyon érdekes, én magam nagyon sokat megfordultam 2011 előtt, és ami előttem van kép Damaszkuszban, az, hogy a keresztény negyedben sört lehetett inni, fiatal párok lazán csókolóztak az utcán, amit mondjuk Jordániában nem láttam. Tehát miközben átlépve a másik országból egy jóval elmaradottabb gazdasági helyzet rajzolódott ki. És azért nyilván itt a demonstrációs hatások elég gyorsan elérték a lakosságot, főleg amikor az arab tavasz előtt egy évvel vízummentesség volt Törökországgal, és a szíriaiak tucatja indultak el kvázi nyaralni Törökországból, egy más világ fogadta őket.
Ez ugye annyiban is érdekes, hogy a New York Times-ot beengedték Assadék palotájába tegnap vagy tegnap előtt, és már közölték is a nagy fotós riportot. Tehát azért mindig itt
Bentley, a meg kontraszt. A Ferrari, meg a...
Igen.
Tehát az uralkodó család és a vezetők versus a kaptagomból nagy nehezen sem megélő maradék emberek.
Ez a közel-keleten nem példa nélkül, azt tudom röviden válaszolni.
Abszolút. Én talán annyit tennék hozzá, hogy miközben ugye arról beszélünk, hogy milyen külső szereplők voltak. Ami a hatalom és a biztonság szempontjából jelenti, az azt gondolom, hogy 16-17-ben még az oroszok, meg a, ugye ne felejtsük el a Hezbollah, még nem hangzott el.
De nem tettük fel.
Tehát a Hezbollah volt gyakorlatilag az Assad rendszernek a szárazföldi, legfontosabb szárazföldi ereje. És Irán teljesen komolyan gondolták azt, hogy ők majd biztonságilag ezt rendbe teszik. Ami szerintem nem volt kitalálva ebbe az egész történetbe, és szerintem ez a három tényező, se Irán, se Oroszország nem volt abban a helyzetben, amit Laci mond, hogy itt újjá kellett volna egy csomó mindent építeni.
Tehát nem
itt
tették bele a forrást.
Nem tették bele a forrásokat, és láthatóan azért én nem vagyok közgazdász meg ezt a területet, de úgy tűnik, hogy azok az arab országok sem tették bele egyébként, mondjuk az öbölországok sem.
Ez a kulcs. hogy ők se.
Ők se tették bele, akik egyébként azt mondták, hogy valahogy integrálni kéne. Ennek megfelelően egy idő után kiüresedett a rendszer. Kiüresedett a rendszer, mert nem volt, mert semmit nem tudott tenni a társadalomért, és kiüresedett abból az értelemben is, hogy Oroszország elfordult az ukrajnai háború miatt, a Hezbollah totálisan meggyengült ugye a gázai, illetve a libanoni háború miatt, illetve egyet dolgot ne felejtsünk el, Izrael azért különösen az utó, de már korábban is a szíriai állásokat, különösen azokat, ebből 450 vagy 460 darab volt, ahol irániak voltak, azokat rendszeresen támadta. Tehát ott pusztította azt, hogy ne legyen, tehát hogy mondjam, hogy ne legyenek fenyegetőek Izrael szempontjából, és ez azt jelentette, hogy egyébként különösen a forradalmi gárda volt egyébként a tanácsadók túlnyomó többsége, ezek is végül is.
Igen. Hát... Ugye itt csak az elmúlt napokban több száz légicsapást hajtott végre Izrael, illetve az Egyesült Államok is 75 támadással valami több mint 100 csapást végzett, tehát azért
erre érdemes komoly, kitérni.
Ez egy komoly történet,
hogy ugye
preventív.
És
módon.
Hogy kezdetben ugye Izrael arra hivatkozott, hogy az úgynevezett esetlegesen a vegyi fegyver raktárakat megsemmisíteni, de most tudjuk itt a hivatalos jelentésekből, hogy amelyre Péter utalt, hogy 2013-ban azért nem következett be az amerikai beavatkozás, mert megállapodtak, hogy nemzetközi ellenőrzés mellett elviszik és megsemmisítik. Ez meg is történt, tehát a hivatalos nemzetközi jelentések azt mondják, hogy nincsenek ilyenek. Ez az egyik. A másik nyilvánvalóan látjuk azt, hogy elfoglaltak a Golán fensíkon szír falvakat, ez érthető, mert ha szárazföldön elindulnak erők, akkor ezeket preventívan meg kell védeni, viszont ami kevésbé érthető, az, hogy a szárazföldön lévő repülőgépek, illetve a haditengerészeti kapacitás, tehát stratégiai képességeknek a meggyengítése következett be az elmúlt két napon. Nyilván Izrael számára próbálja megakadályozni, vagy megelőzni, hogy szíriai biztonsági kihívást jelentsen, ugyanakkor a másik oldalon, ugye itt nem tudni, hogy lehet-e hinni Jolaninak, a felkelők vezetőjének, amikor azt mondja, hogy békésen szeretne egymás mellett élni Izraellel. Ez mennyire alapozza meg ez a mostani helyzet, ezt a békés egymás mellett élést?
És hát nem lesz fegyver előni.
Vajon, hogyha egy működőképes államhoz egy hadsereg hozzátartozik, érthető, hogy Izraelnek ebben nincs bizalma, mert ezért az elmúlt évek nem pozitívak, de azért ezeket a kérdéseket fel kell tennünk mindenképpen.
Egyébként ugye még egy nemzetközi szereplőt nem említettünk, akit a Washington Post talán ma délelőtt hozott ki újabb oknyomozásban, hogy ők is drónokkal és kiképzéssel segítették állítólag az északi erőket, hogy ezt
az ukránokra gondolsz?
Igen.
Igen, de szerintem, tehát hogy mondjam, el van túlozva. Nem gondolom, hogy az ukrán segítség az, nem tudom, most 100 embert küldtek, de hát...
Nem ezt akarták, hogy benne legyenek a hírekben.
Abszolút, így van, mert ez jól hangzik egyébként. Szerintem ugye azt kell látni, hogy az oroszok, mint ahogy Laci említette, szárazföldi erőket már régi. Az oroszok valóban a légierőt képviselték, meg de úgy olyan értelemben is, hogy ők bombáztak.
Tehát, ezek a híres kórház és egyéb bombázások.
Így van, stb. És azt is lehet látni, hogy októberben, sőt, novemberben, mielőtt elindult volna a támadás, akkor is az oroszok elég rendesen megszórták az ellenzéki állásokat. Tehát én azt gondolom, hogy az utóbbi napokban az oroszok részben azért nem bombáztak, mert nem volt értelme. A bombázni akkor van értelme, ha van szárazföldi erő egyébként, aki utána valamit csinál, de ilyen szárazföldi erő nem volt itt.
Forduljunk rá arra, hogy hogy fog kinézni Szíria egy év múlva. Ez a külpolitikai szakértők nehéz műfaja, a madárbéljóslás és kávézackevergetés, de mégis látjuk azt, hogy milyen erők mozogtak, kiknek van esélye akár a HTS-t megszerídíteni, ha erre ők maguk egyébként hajlandóak, vagy egy olyan kis koalíciót összetákolni, ami elzötyög, ha kap valamilyen nemzetközi forrást, ezt is azért egyre nehezebb elképzelni, vagy van-e olyan forgatókönyv a fejetekben, hogy szétesik Szíria?
Hát szét van esve, Szíri, azzal kezdeném, hogy azzal, hogy a felkelők bevonultak Damaszkuszba, ez nem nagyon változtat azon a mozaikszerű térképen, amit láttunk az előbb. Tehát ott van a kurd autonóm terület, de jogilag nem föderális berendezkedésű az ország. A törökök köszönjük szépen nem szeretnének kivonulni, Izrael nem szeretne kivonulni az elfoglalt szír falvakból, tehát én azt gondolom, hogy nem sikerül valójában, és ez volt az Assad rezsim egyik csődje, hogy valójában amikor külső támogatásról is beszéltünk, korábban minden külső szereplő a maga területén próbált meg, ha tudott fejleszteni, de senki nem gondolkozik az ország területi egységének a helyreállításába. Tehát szerintem ez az első kérdés. Nyilván Jolani gondolkodna, de hát ehhez azért nincs ereje. Ugye az egyik nagy kérdés az, hogy itt a felkelők ideológiailag, ahogy el is hangzott, egészen eltérő jövőképet gondolnak. Hivatalosan ugye azért az elmúlt időben elindult egy politikai átmenet, amit végülis Oroszország vezényelt, tehát ez nem túl demokratikus, mert nyilván itt az Assad rezsim érdekeit vette figyelembe. Ez az úgynevezett asztanai folyamat keretében 19-ben egy szíriai alkotmányozó testület létrejött, 150 taggal, 50 tagot az ENSZ, 50-et az Assad rezsim, 50-et az úgynevezett ellenzék, akiket az Assad nem tartott terroristának, lehetett bevonni. Túl sok mindenre nem jutottak, meg is fenek lett ez már 22 óta nem is találkoztak. Ne felejtsük el, Szíria egy elnöki rendszer, tehát amikor nagy hír volt tegnap, vagy tegnap előtt, hogy akkor van átmeneti miniszterelnök, ennek akkora jelentősége nincs egy prezidenciális rendszerben, viszont jogilag senki nem tölti be ezt a posztot jelenleg, de facto Jolani nyilván az elnök, tehát hogy jogilag is sok kérdés van, de itt azért nem a jog diktálja, hanem a fegyverek diktálják, tehát ne felejtsük el, hogy klasszikus értelemben véve ezek nem politikai mozgalmak. Volt 11-ben kísérlet, hogy legyenek politikai ernyőszervezetek, Szíriai Nemzeti Tanács, stb. A Törökország is próbálkozott, több kísérlet volt, de hát ezek úgy szépen eltűntek a süllyesztőbe, csak politikai mozgalmakról nem hallunk. Fegyveres mozgalmakról hallunk. Leteszi mindenki holnap a fegyvert, és azt mondja, hogy boruljunk össze, a Szíriai Nemzeti Hadsereg egy van, erőszak monopólium az adott terület felett, nem hiszek
és
benne.
Ki az a külső szereplő, aki azt tudja mondani, hogy boruljatok össze?
Hát például az
Törökországnak van ennyi ereje?
Én azt mondom, hogy például itt lenne egy lehetőség, csak az Egyesült Államok nem annyira érdeklődik a Közel-Kelet iránt. Az öböl országoknak, valahogy az Egyesült Államoknak egyik cikk ezt hozza föl, hogy itt lenne az adott pillanat, hogy megállítani azt, megakadályozni azt, hogy egy újabb idézőjelbe bukott állammá, vagy egy új szakasza kezdődjön ennek a bukott államiságnak Szíriában. Azt gondolom, hogy sajnos nem érdekeltek. Tehát az öböl térség az úgy el van magával, érdemben nem fog, tehát nem fognak erre energiát, pénzt fordítani. Tehát én szkeptikus vagyok. Törökország nyilván érdekelt lehetne, de hát 3-4 millió embert visszaküldeni Szíria területére, az önmagában az ország, tehát egy jól működő ország sem bír el egy ekkora tömeget. Tehát ez önmagában nehezíti a helyzetet. Nyilván Izraelnek érdekel lenne, hogyha stabilitás lenne, és nem egy Izrael ellenes kormány, de mindent egybevéve igazából pont ez a legnagyobb baj, hogy a külső szereplők úgy általában nem érdekeltek, még talán az Unió a legérdekeltebb, mert ugye látjuk, hogy sorban nyilatkoznak az egyes tagállamok, hogy akkor felfüggesztik itt a menekült kérelmeknek az elbírálását. Szeretnének hinni abban, hogy a HTS és Jolani az hirtelen egy mérséklődött volt alkaidás. Hát elég fura, ha valaki az alkaidában harcol, atrocitásokat követel, hogy utána azt mondjuk rá, hogy mérséklődik. De a mérséklődés lehet radikális valaki egy szervezetbe, de ha végrehajtott már olyan cselekményeket, azok nem gondolom, hogy elévülnek, mert 6 évet amerikai fogságban volt. Miközben elméletileg én hiszek a mérséklődésbe, de ebben a speciális helyzetben hát ez egy elég fura dolog.
Csak lábjegyzetnek miért engedték el? 6 év után.
Ez egy jó kérdés, ott a különféle iraki, ugye itt Irakban harcolt, és akkor valahogy szabadult a fogságból, ezt most pontosan nem tudom megmondani, hogy hát
nem
ennek
az egyetlen,
volt
aki, ugye?
Nem ő az egyetlen.
Azt látom, nekem kell itt a kicsit optimistábbnak lenni.
Igen.
Na, eljutottunk a vitához.
Pusztán azt akarom mondani, hogy abszolút egyetértek Lacival, én csak két dolgra hadd hívjam fel a figyelmet. Az egyik, ugye azért azt feltételezem, vagy abban bízom, hogy mind a nemzetközi szereplők, mind a szíriai szereplők tanulnak, különösen a kudarcokból. Jalani kétségtelen tény, egészen penetráns dolgokat csinált, tehát olyan, amiért nyugodtan el lehetett ítélni. Ám de, azért azt látni kell, hogy az utóbbi időben ilyen pragmatista szalafistaként jelenik meg, aki azt mondja, sariát akarunk, de azért nem akarjuk, hogy a nők teljesen lefedjék, cigarettázhatnak a férfiak, és egyébként sem akarunk nyilvános kivégzéseket. Ez önmagában, tudom, hogy európai mércével ez
nem tűnne akkor engedménynek.
Nagy eredmény, de ahhoz képest, amit az ISIS vagy néhány egyéb ilyen radikális és szélsőséges csoport csinált, az mindenféleképpen azt mutatja, hogy pontosan tudja, hogy ahhoz, hogy hatalomra kerüljön, vagy hatalmon maradjon, ahhoz kellenek ilyen kompromisszumok. A kérdés szerintem, ugye két dolgot szoktak említeni mostanában vagy hármat egész pontosan az elemzők. Az egyik, hogy egy líbiai forgatókönyv jön, tehát szétesik az ország. A másik, hogy egy afganisztáni forgatókönyv jön, tehát jönnek vissza a tálibok, és mindent kezdenek újra.
Mégis kedvük lesz elvenni a cigarettát.
Így van. Én azt gondolom, hogy olyan sok fegyver és olyan sok fajta érdek mögött áll fegyveres erő, hogy ilyet nem fog tudni senki végrehajtani. Nem tudom, érthető-e. Tehát annyira széttagolt az ellenzék, és annyira egyébként mindenki érdeket akar érvényesíteni. A harmadik dolog, amit mondanak, hogy alapvetően igen, az Egyesült Államoknak kéne valamit mondania, de mivel Joe Biden bénakacsa, Trump pedig még nem, ezért az elkövetkezendő egy hónap egész biztos, hogy tulajdonképpen mindenkinek a helyezkedéséről fog szólni. És ebben nagyon durva dolgokat is bele tudok érteni, mind belső, mind pedig nemzetközi, azért vegyük figyelembe, abszolút egyetértek. Kérem szépen, hát azért lássuk már meg, hogy a törökök például állatira szeretnének egy rendes pufferzónát, tehát azokat a zöld területeket a 900 kilométeres határt mellett azt létrehozni, hogy onnan menjenek. Hasonlóképpen azt látjuk, hogy gátlástalanul, vagy mindenfajta fenntartás nélkül az izraeliek fogták magukat, bombáztak, elfoglaltak területeket. Tehát azt gondolom, hogy a nagy kérdés az, hogy a nemzetközi közösség azt tud-e tanulni. Tehát elég lesz-e például Izraelnek az, hogy ha valaki biztosítja azt, hogy oké, nem leszünk terrorista bázis, és egyébként még nektek az a legfontosabb egyéb iránt, hogy Iránnal ne legyen ilyen kapcsolatunk, ezt mi meg fogjuk szüntetni. Ha ez elég Izraelnek, akkor azt gondolom, hogy Izrael érdekelt lehet abban, hogy ott egy stabil kormányzat jöjjön létre. De hozzá kell tennem, hogy nekem nem lenne ellenemre egy ilyen iraki típusú föderáció sem. Jó lehet, azt is pontosan tudjuk, hogy az olaj miatt ezek a
ilyen bizonyos területek
hát nem, nagyon jobbak. Nehéz.
Így van.
Hát meg ez nem megoldása történelmileg a közel-keleti problémákra, viszont teljesen egyetérthető Péterrel, itt szerintem az elkövetkezendő egy hónap így a külső segítség szempontjából is kulcsfontosságú, tehát és Szíriát jelenleg hivatalosan szankciók sújtják. Lehet vitatkozni a szankciókról, de ezek hozzájárultak az Assad rezsim bukásához, de legalább az ott élő lakosság nélkülözéséhez, tehát egy katona ugye $100 alatt keresett egy hónapban. Na most, hogy ugye a HTS terror szervezetként van nyilván tartva Európában, Törökországban, az USA-ban. Tehát ez a kettő így egyszer egy olyan elszigeteltséget hoz, ami most ugye Nagy-Britanniában elindult már egy beszélgetés, hogy akkor felül kéne ezt vizsgálni, de kérdés, hogy ki teszi meg az első lépést, azt láttuk, hogy 21-ben a táliboknál senki nem tette meg ezt a, még Pakisztán sem mert ezt az elismerés lépést megtenni, tehát ez kulcsfontosságú, mert egyébként az Assad rezsim a kaptagon kereskedelmből tartotta fenn magát, kérdés, hogy a felkelőkre állnak erre, elfogadják-e őket, a többi felkelő leteszi a fegyvert, tehát nagyon sok mindent látni fogunk, amiben optimista vagyok, hogy ez az átmeneti kormány miniszterelnöke egy mérnök alapvetően, aki az e-kormányzatot próbálta Idlibben bevezetni, tehát egy ilyen technokrata kormány működött Jolani mögött, egyébként nem radikális vagy nem iszlamista gondolkodású emberekből, hanem tényleg működtették, de más Idlibben, ahol 4 millióan laknak, meg más egész Szíriában, ahol viszont hát átláthatatlan viszonyok vannak.
Szalad az időnk, úgyhogy tényleg utolsó kérdésem, László, az, hogy röviden említetted, hogy a szunni országok, tehát az öbölmenti országok sem igazán szálltak be, ugye itt Katarról lehet hallani, hogy azért valami kis pénzikért éppen juttatott most. Korábban is voltak különböző frakciók, akiket támogattak 2011 óta, de nagy befektetést nem tettek. Ez belpolitikai megfontolás ezekben az országokban, hogy igazából már a palesztinok sem fogadták be soha, érdekes mondani, a szír konfliktusban sem úgy szálltak be, vagy ez inkább más terepeken le voltak kötve, és csak pragmatikus okoknak köszönhető?
Hát Szíria vonatkozásában egy egész pragmatikus oka volt, azt nem akarták, hogy még közelebb kerüljön Iránhoz. Tehát, hogy itt azt gondolom, még tudjuk, hogy Irán és Szaúd-Arábia között a diplomáciai kapcsolatokat újra felvették, de azért a törésvonalak ott vannak a térségben. Kettő pedig, hát azért ezek az öbölbeli országok a globális ambícióikat és az otthoni diversifikációs terveket próbálják megvalósítani, és nincs olyan elköltendő pénz hirtelen. Három pedig azért a globális imidzsükre az elmúlt egy-két évben különösen megpróbáltak figyelni ezek az országok.
És ezért aztán nem sikerült. Nekik. Uraim, nagyon köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy eljutottunk eddig, ez is már 45 perc volt, és úgy érzem, hogy még lenne hova tovább menni veletek is, viszont most engedjétek meg, hogy a második blokkal folytassuk, úgyhogy köszönöm szépen nektek.
Köszönjük szépen a meghívást.
Maradjatok velünk, folytatjuk, a következő blokkban egy picit ki fogunk tekinteni arra, hogy hogyan is működik ez iráni, izraeli szempontból, illetve a nagyobb hadszínterek szempontjából a Közel-Kelet, akármilyen hatással lehet a további nagyhatalmi küzdelmekre a világ különböző pontjain. Erről fogunk majd beszélgetni beszélgetőtársaimmal, de előtte tekintsünk meg egy rövid bejátszót arról, hogy hogyan is fest a különböző államfők és külügyminiszterek, illetve a német kancellár szájából ez a konfliktus.
Most az a fontos, hogy Szíriában gyorsan törvényes rend legyen. Minden vallási közösségnek, minden etnikai csoportnak és kisebbségnek védelmet kell élveznie. Minden szíriai számára meg kell adni a lehetőséget, hogy méltóságban és önrendelkezésben élhessen. A következő szíriai kormányt ez alapján fogjuk megítélni, fogalmazott a német kancellár.
Az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy az iszlám állam ne szerveződhessen újjá. Érdekeltek vagyunk abban is, hogy az Assad rezsim által hátrahagyott tömegpusztító fegyverek ne kerüljenek illetéktelenek kezébe, fogalmazott Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter.
Mindennek az a következménye, hogy most először sem Oroszország, sem Irán, sem a Hezbollah nem tudta megvédeni ezt az undorító szíriai rezsimet. Ez egyenes következménye azoknak a csapásoknak, amelyeket Ukrajna és Izrael mért a saját önvédelme érdekében az Egyesült Államok lankadatlan támogatásával, mondta Joe Biden.
Sok szeretettel köszöntöm újra nézőinket, remélem itt vagytok még mindig velünk, tovább folytatjuk a beszélgetést Szíria kapcsán arról, hogy a régióban és a régión túl a nagyhatalmaknál hogyan is képződik le ez a konfliktus. Ehhez két vendéget hívtunk a második vlogba segítségül, Enrózsa Erzsébet Közel-Kelet szakértőt, köszöntelek.
Szervusz.
És jól ismeritek már, György Gábor, aki itt van velünk a Policy Solutions-től, örülök, hogy itt vagy megint.
Köszönöm szépen, jó estét, sziasztok.
Az a helyzet, hogy a nagy politikai elemzéseknél gyakran halljuk ezt a kifejezést, hogy három nagy hadszíntér van, a Közel-Kelet, ugye mellette Ukrajna és a Dél-Kínai tenger. Úgy igazából ezeken a sakktáblákon ugyanazok a nagy játékosok, Egyesült Államok és szövetségesei, mondjuk a NATO, esetleg, hogyha kicsit tágabbról nézzük, akkor még azok, akik hajlandók Ukrajnának segíteni, az a Rammstein 50-ek. Tehát lehet cizellálni itt a fogalmakat, de hogy van egy nyugati szövetséges tömb, aki érdeklődik az egyik oldal iránt, és van a másik oldal, akiket mostanában már inkább ez az új tengelyhatalmak néven emlegetve, ugye Oroszország, Kína és Irán és Észak-Korea, ugye akik most már egymásnak jelentős katonai segítséget nyújtanak mindegyik területen. Most ezt a Közel-Keleten élesbe láttuk, amióta a Szíria stabilizációjában, az Assad rendszernek a stabilizációjában, a arab tavasz kitörése után néhány évvel megjelent Oroszország és Irán is. Azt is látjuk, hogy az Egyesült Államok, amióta a saját frackingével, tehát a repesztéses különböző fejtés technikákkal önálló fosszilis energiaellátásba tört ki, sőt, Európába tudott exportálni, jóval kevésbé érdeklődik. Donald Trump amúgy is úgy tűnik egy tweetje volt ezzel a szír konfliktussal kapcsolatban, amit elmondta, hogy igazából legyen az, amit ők akarnak, ő nem igazán érdeklődik e felé. És tudjuk viszont, hogy az első útja 2000, tehát az első elnöksége idején az Riádba vezetett, hiszen egy 100 milliárdos fegyverbizniszt ütött nyelvet. Mégis a piacként ott vannak, de biztonságpolitikai szempontként Izraelen keresztül tűnik dolgozni ez az Egyesült Államok beli érdek. Európa ebben az egész történetben valahol a háttérben, tehát próbálta a török rezsimet egy kicsit később segíteni a menekültekkel kapcsolatban, aztán saját magát segíteni azzal, hogy a törököknél megálljanak a menekültek. Itt-ott próbált megjelenni, van egy Global Gateway nevű program, ami megpróbálja összekötni többek között a Közel-Keleten keresztül is éppen Indiát, különböző vezetékekkel. Tehát látjuk azt, hogy porózusan megjelenik a konfliktusban, de meghívva igazából az asztalhoz. Nem is tudnék most példát mondani, hogy van-e olyan, amikor hogy tényleg ott ül, de az iráni tárgyalásoknál még ott ült annak érem az atom megállapodásnál, de hát az már jó régen volt, és fel is rúgták. Na most itt a hosszú bevezetőt arra akartam kifuttatni, hogy ti hogy látjátok, hogy a valódi tétje ennek a szíriai történetnek kinél csapódik le? Tehát annyi szereplő van, hogy segítsétek a nézőket azzal, hogy mi az, amit tényleg érdemes ebből kiolvasni, tehát hogy itt Irán az, aki igazán megüti magát, vagy tulajdonképp Izrael nyeri meg magát, és a különböző iráni proxik lebontásának egy következő lépését látjuk. Esetleg Törökország csendben kilopakodott újra a világpolitikai színpadra, és Örményország után még egy szomszédot itt megharap. Tehát, hogy ki az, aki itt a csendes nyertes ennek a konfliktusnak?
Hát én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban nincsen csendes nyertes, bár nyilvánvalóan Törökország úgy látszik, minthogyha legalábbis bizonyos érdekeket érvényesíteni tudna. Azért a török érdekek alapvetően, itt az előbb Csicsman László elmondta, hogy meg talán Tálas Péter is beszélt a kurdokról. Tehát a török érdekek alapvetően abban fogalmazhatók meg, hogy itt Törökország közvetlen határán ne alakuljon egy újabb, legalábbis önkormányzatisággal rendelkező külön entitás, hiszen a törökök azt még csak-csak valahogy elfogadták, hogy Irakban létrejött a Kurd regionális kormányzat, amely a 2003 után, 2005-ben új alkotmánnyal, népszavazással megerősített Irakban egy kvázi egység az egységben működik. Ezt a törökök elfogadták, ezzel együtt is tudnak működni. De azután az, hogy Szíriában kialakuljon egy kurd önkormányzat, ez a Rojava, vagy Rojava szerintem inkább zséve, az nagyon nem tetszik nekik, hiszen ne felejtsük el, hogy Törökország lakosságának egy igen jelentős hányada, már a körülbelül olyan 15-18 millió emberről beszélünk, akik kurdok. És a kurd szomszédság, ugye Törökország, Szíria, Irak, Irán, egy ilyen egybefüggő, eléggé hegyes-völgyes terület, a kurdok azok, akik lemaradtak az államalapításról a nemzetállamok hosszú évszázadában, ezért cserébe viszont ugye próbálják is, azóta is vannak ilyen törekvések. Na most, amikor 2011-ben az arab tavasz Szíriát is elérte, és az Assad rendszer azzal szembesült, hogy rengeteg mindenféle fegyveres csoporttal és erővel szembesült Szíria különböző részein, akkor kivonta a hadsereget és a rendőrséget a szíriai kurd területekről, és ez lehetőséget adott a szíriai kurdoknak arra, hogy egyfajta önkormányzatiságot építsenek ki. Sőt, a polgárháború első két évében nem volt fegyveres érintkezés a központi szíriai hadsereg és az iszlám állam között, hanem pont a kurdok, ugye Kobane ostroma voltán 2016-ban karácsonykor, azt a szíriai kurdok vívták meg, és amire utaltak itt az előbb is a kollégák, az, hogy a szíriai kurdok olyan nagy területet foglaltak el, vagy vontak igazgatásuk alá, ugye ez egy nagy kérdés, az pont ennek volt köszönhető. És ott talán arra is érdemes emlékeztetni, hogy amikor először amerikai katonát küldenek ide, az még Barack Obama, aki azért küld ide 2000 amerikai katonát, hogy a szövetséges törököket, akik kezdtek benyomulni az iszlám állam elleni harcra hivatkozva ebbe a térségbe, ami persze jó hivatkozás volt, hiszen jogos volt, illetve a helyi kurd erőket, akik meg nyomultak előre, szintén az iszlám állam ellen is, de hogy ezeket széllyel tartsa. Tehát így jelent meg először amerikai katona Szíriában. Úgyhogy...
Akkor te azt mondod, hogy igazából nem csendes nyertes vagy vesztes, hanem egy csendes főszereplők egyike, legalábbis a kurdok, akik nem állami szereplők.
De viszont... ez a történet nincs lefutva, mert a térségben senkinek sem érdeke igazából, hogy a kurdok bármi komolyabb formációt hozzanak létre. Ugye arról is lehetett tudni, hogy az Assad rendszer azután rendszeresen tárgyalt is ezzel a Rozsavával, és hát így hagyták egymást. Tehát ez amiről szó volt itt, hogy egy viszonylagos stabilizáció látszott.
Gábor, csendes-nyertes.
Szerintem a vesztes most nyilvánvalóbb, az, hogy nyertes ki lesz ebből, azt még nagyon nem lehet tudni. A vesztes, hogy Irán most már hónapok óta veszti el a fontos pozícióit a régióban, azt lehet látni, hogy az izraeliek úgy tudtak merényletet elkövetni Irán területén, ami gondosan elő volt készítve, vagy látszott, hogy nagyon jó titkosszolgálati hálózatokon Iránon belül, aztán az is látszott, hogy amire elkezdett, hogy miközben Izrael Gázát támadja, aközben Szaúd-Arábia és Jordánia is segítik az izraelieket abban, hogy védekezzenek az iráni támadás ellen, és lehetne folytatni a sort, tehát Irán folyamatosan veszti a stratégiai pozíciót a régióban, de hogy hosszú távon vesztesen fog kijönni, azt nehéz megmondani, azt gondolom, hogy az Iránban most már elég egyértelmű, neki kell nagyon az atombomba, tehát hogy ez az marad meg nekik nagyon erős védelemként, és szerintem az ebbe az irányba fogja őket vinni. A másik, amit lehet látni, vagy én nem vagyok Szíria szakértő most, de amit olvasok a nemzetközi sajtóból, legyen az akár a német, az angol vagy az amerikai, az ott lévő újságírók azt látják, hogy örömmel vegyülő bizonytalanság van, akár Szíriában magában, akár Izraelben, akár a régi országban, tehát nagyon sokan, még egyébként Gázában is nyilván nagyon örülnek annak, hogy Szíria felszabadul, úgymond, de hogy nagyon sokan félnek is. Tehát az izraelek ugye elkezdtek bevonulni a Golánra, ezt olvassuk, Damaszkuszban magában is sok ember úgy van, az ez. Erre vártak már nagyon régóta, de nem tudják, hogy mi következik most, és igazán szerintem beleérte a főszereplőket, akik most megdöntötték az Assad rezsimet, ők se tudják pontosan, hogy mi fog következni, tehát hatalmas kérdők vannak, hosszú távon ezt senki nem tudja megmondani, ami szerintem még stratégiailag nagyon kirajzolódik ebből, az, amit újra és újra látunk, Afganisztánban volt még nagyon egyértelmű, hogy kívülről fenntartani egy olyan rezsimet, ami ennyire népszerűtlen és képtelen magát fenntartani, az egy olyan feneketlen kút, amit az oroszok se tudnak megengedni maguknak. Tehát, hogy destabilizálni egy rezsimet, egy olyan rezsimet, ami eleve gyenge talapzaton áll, az relatív könnyű, és lényegében szerintem az oroszok ezt valószínűleg beáraszták már előre. Hosszú távon szerintem azért van a Nyugat mondjuk úgy nehezebb helyzetben Oroszországgal szemben, mert az oroszok sokkal inkább rezsimek destabilizálásában érdekeltek, mint abban, hogy fönntartsanak, és az mindig egy kevésbé költséges dolog lesz, és erre még mindig az oroszok képesek lesznek.
Így van, igen. Az egy másik kérdés, hogy ezt Afrikában tudják-e projektálni mondjuk az itteni bázisok nélkül, de most először maradjunk még a két helyi szereplőnél. Ugye ti külön-külön is te Izraellel, Erzsébet pedig sokat foglalkozott Iránnal, tehát akkor megkérdezném tőletek ezt a két országot külön. Tehát, hogy mi az az izraeli érdek, ami itt egyébként, ha lehet ilyet mondani, a Netanyahu kormánytól függetlenül is érvényes. Tehát azt láttuk, hogy Izrael megszállva tartani nagy területeket nem biztos, hogy tud vagy akar. Itt ugye nem nagy területről van szó, tehát néhány stratégiai pontról a határ mentén kérdés, hogy ez azért hol áll meg, vagy akár Libanonban ez hol fog megállni a középtávon. De hogy látod, hogy mi lenne az a valódi izraeli érdek ebben a konfliktusban, amit be is tud vállalni? Úgy Izrael, hogy az nem a Netanyahu kormánytól függ, hanem akár egy következő izraeli kormány is folytatja.
Szóval az izraeli érdek Szíriával kapcsolatban valószínűleg az, hogy stabil, de gyenge. Tehát az instabilitásnak az a hátránya, hogy ott olyan vákum keletkezik, amit bárki be tud tölteni, és az hosszú távon kiszámítatlan. Tehát hogy nem, biztos, hogy nagyon nem szeretik az Assad rezsimet Izraelbe, azt tudjuk. A stabilitásnak vannak előnyei, és a kiszámítatlanságnak vannak hátránya. Azt is láttuk egyébként, hogy az izraeliek most elkezdték össze-vissza bombázni a fennmaradt szíriai fegyvereket, mert nem tudják, hogy ki fogja használni és mire. Tehát, hogy ez a vákum, ez nyilvánvalóan félelmetes Izraelben, de azt is gondolnám, hogy az, hogy viszont a Szíria jelenleg gyengült pozícióban van, az egy előny.
Van olyan partner, akit ők tudnak finanszírozni, támogatni, segíteni?
Szerintem abból a régióban senki nem jön ki annyira jól. Hogyha az izraeliek támogatják, tehát valószínűleg azt nagyon annyira el kell rejteni, hogy az csak hátrány. Az csak hátrány lehet bármilyen rezsimnek. De hogy lesznek, de hogy most már a régióban szerintem alapvetően a régiónak egy jelentős része most már szerintem Irán ellen szerveződik, mert Irántól tartottak mi stratégiai fenyegetéstől. Ez az egyik dolog, amit látok. Tehát, de az izraeliek szerintem alapvetően arra lesznek, hogy a saját a pufferzónát kibővítsék Szíria felé, ez most már megtörténik, elkezdtek bevonulni, és minél távolabb tartsák maguktól azt, ami Szíriában potenciálisan történhet. Az érdekesség egyébként még az elmúlt hónapok helyzetének, hogy az a hatalmas titkosszolgálati fiaskó, ami a 2023. október 7-én történt, nagyjából ugyanaz a titkosszolgálat volt képes Libanonban nagyon hatékonyan, meg Iránban nagyon hatékonyan működni, tehát hogy ellentmondásos az izraeli titkosszolgálatból levont tapasztalat, de szerintem az egyik dolog, amit láttunk, hogy az elmúlt években valószínűleg nem annyira kellően Gázára összpontosított az izraeli titkosszolgálat, hanem sokkal inkább valószínűleg az iráni fenyegetésre és Libanonra összpontosított, és ott jobban is működött.
Nagyon izgalmas.
Én azt gondolom, hogy pont ebben egy nagyon komoly elmozdulás van. Nevezetesen a gázai háború a térség bármely népének a szempontjából vállalhatatlan mennyiségű áldozatával egy olyan elmozdulást okozott, amit szerintem valószínűleg olyan nagyon nem vártunk. Két hete sincs, hogy Szaúd-Arábiába jártam, és ugye a 23-as év az arról szólt, hogy mindjárt lesz Ábrahám megállapodás Szaúdi és Izrael között.
Bocsánat, ezt a nézőknek elmondom röviden, hogy ugye az Ábrahám megállapodás még a Trump egynek volt az a nagy külpolitikai.
Igen, de a Biden folytatni akarta. Ugye az amerikai külpolitika időnként meglepően folytonos, és nem úgy néz ki, de egyébként az. Mindenesetre talán akkor maradjunk annyiban, hogy lett volna, igen, hogy azt tervezték, Biden átvette ezt az ötletet Trumptól, azt tervezték, hogy hát akkor állapodjon meg Izrael és Szaúd-Arábia egymással, és akkor kitör a világbéke. Na most ehhez képest most azt mondják Szaúd-Arábiában, hogy évekig az volt a program, hogy Irán a fő fenyegetés, most már nem. Izrael a fő fenyegetés, az egész térségre nézve, és ennek egyértelműen ez az oka, a gázai háború, illetve a libanoni háború. Ezt vezető szaudi politikusok mondták, és azt gondolom, hogy a szaudiak olyan szinten beleálltak abba, hogy az első programpont a palesztin állam létrehozása, erre ugye hatalmas konferenciákat szerveztek.
Ugye most a Financial Times írta meg a szaudi külügyminiszter pár hete, hogy mindenképp a két állami megoldása.
De nem csak Mohammed bin Salmántól kezdve mindenki, három hete volt egy hatalmas Global Alliance for the Two-State Solution konferencia, ahol nem csak az Arab Liga tagjai, hanem az Iszlám konferencia szervezete, és még sokan mások jelen voltak. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik vonal. A másik vonal Iránt nem tartják ma már elsőrangú fenyegetésnek. Ennek is van egy olyan oka, hogy 23-ban volt egy szaudi-iráni kiegyezés, amit éppen Kínában jelentettek be. Ugye az az 5. vagy a 6. tárgyalási forduló volt, de mégis Kínában jelentették be. A Perzsa-öbölben van egyfajta kiegyezés, az egymás, nem fogják egymást szeretni, szó se róla, de egyfajta békés egymás mellett élésre berendezkedés, aminek az egyik oka az, hogy tudomásul vették, hogy Donald Trump nem jön őket megsegíteni, hogyha őket támadás éri. És még egyszer mondom, a gázai háború Izrael megítélésének iszonyatosan rosszat tett, olyan mély repülésbe került, amiből én nem látom, hogy egy Netanyahu kormány, vagy akár egy nem Netanyahu kormánnyal hogy lehet kijönni, hiszen azért az izraeli társadalom nagyon elcsúszott jobbra. Amikor azt halljuk, és hát nem halljuk, mert Szíriával foglalkozunk, előtte Libanonnal, előtte Gázával, amikor azt halljuk, hogy bejelenti az izraeli kormány egyik minisztere, hogy több ezer hektár területet akkor most törvényileg elfoglalnak Cisziordániában, amikor bejelent...
Most ne menjünk el még az izraeli irányba, az is izgalmas lesz, csak
jó,
most maradjunk.
Irán, a, Irán
azt,
pedig
amit
próbál
egy... Azt most akkor Gábornak megválaszolni, jó, azt persze. A Irán... Szaudi közeledésnek a felvetését. Ugye itt volt közös hadgyakorlatra, a kísérlet és a diplomáciai kapcsolatok felvétele történt meg itt a kínai bejelentés után. Te ebből más következtetés?
Én ezt csak árnyalnám. Tehát szerintem nagyon sok minden igaz ebből. Én annyit helyeznék ezzel szemben, vagy ezzel egészíteném inkább ki, hogy ez most ugye az izraeli-palesztin konfliktus most már egy több mint 70 éves konfliktus. Nem láttunk még ennyire durva kampányt, mondjuk úgy, ami a civil népességre így hatott Izrael részéről. Ez egyik, és egyébként az egyik kérdés, hogy miért csinált egyáltalán a Hamas ilyet, és kinek állt ez érdekében. Az egyik érdek pontosan az volt, hogy megállítsa az Abraham Accords folyamatot. Tehát, hogy azt a közeledést, ami elkezdődött Izrael és a régió arab országai között, azt megállítsa, ez volt az egyik cél, és ez részben sikeres, annyiban, hogy most...
Már Irán célja a Hamas bevetésével.
Így van. Uh-huh. Ez volt az egyik. Tehát, hogy a Hamas, legyen ez a Hamas kárára történjen meg, és ugye ez részben ugye akkor célt ért azáltal, hogy leállt valóban az, hogy nem lesz most kiegyezés Izrael Szaud-Arábia között, de ezzel együtt az is igaz szerintem, és csak ennyiben árnyalnám ezt, hogy az elmúlt évtizedekben ugye a konfliktus első évtizedének a tapasztalata az, hogy bármikor, amikor Izrael katonai hadműveletet hajtott végre arab célpontok ellen, akkor az egész arab világ nagyjából kiállt és nagyon mélységesen elítélte. Ahhoz képest azok a reakciók, amiket én látok most, a hivatalos reakciók, ahhoz képest, hogy sokkal durvább, mint amit eddig láttunk, visszafogottak. Tehát egyértelműen az történik, hogy nagyon jelentős elmozdulás volt az arab világban. Nincs az, hogy most mindenki rögtön hadsereget mozgósítana, hogy bevonuljanak, megakadályozni azt, ami történik. Ténik, és igaz az, hogy leállt a béke folyamat, és megtorpant, ez igaz, de hogy az is látszik szerintem, hogy ahhoz képest, amire egy évvel ezelőtt számítani lehetett, Irán pozíciója stratégiailag jóval gyengébb lett, Izrael meg bizonyos értelemben erősebb lett azáltal, hogy Libanonban és Gázában is ilyen módon, de mégis jelentősen erőt tudott mutatni, és az arab világ nem egészen úgy reagált, ahogy én jósoltam volna egy évvel ezelőtt, hogy egy ilyen helyzetre reagálna. Mert valami ott elindult, úgyhogy csak ennyiben állna nem, de az igaz valóban, hogy a béke folyamatot, vagy azt a kiegyezési folyamatot sikerült így megakasztani.
Ugye az eredeti amerikai elképzelés mindig arra épült, hogy valamilyen regionális egyensúlyt meg lehet teremteni, főleg az Obama demokrata féle külpolitika, hogy ha lett volna atom megállapodás tartósan, akkor hát ha magára lehet hagyni a régiót. Most lehet, hogy pont az amerikai kivonulás ezt meg tudja teremteni, egy Teherán-Riád egyensúlyt, ami tényleg fenntartható annyiban, hogy nem eszik egymást és nem finanszíroznak proxikat?
Tagadhatatlan, hogy úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban az iráni pozíciók jelentősen meggyengültek. De azért arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy az újonnan megválasztott iráni elnök az folyamatosan küldözi minden csatornán az üzeneteket, hogy ő szeretne tárgyalni, sőt, a nyugattal, és szeretne kiegyezni. Sőt, ugye három európai országgal, akik annak idején 2002-ben elkezdtek tárgyalni Iránnal, a nukleáris megállapodás kezdetekor, azokkal már megvolt az első, legalább egy tárgyalási forduló már meg is volt. Na most a mostani iráni vezetés azért az egy technokrata vezetés. Tudomásul kell vennünk, az elnök maga egy kardiológus professzor, egészségügyi miniszter volt korábban, Abbas Araghchi, a jelenlegi külügyminiszter, ő részt vett az egész nukleáris tárgyalások folyamatában, ő volt a helyettes vezető, és ne felejtsük el, hogy a korábbi iráni külügyminisztert, Mohammad Javad Zarifot is egy stratégiai tanácsadó pozícióba nevezték ki. Ők ismert emberek, ők nyugatot járt emberek, Zarifnak annak idején pont az volt az egyik problémája, amikor őt nevezte meg az akkori elnök Hassan Rouhani külügyminiszternek. A parlament nem akart elfogadni, mert azt mondták, hogy de hát te az életed nagyobbik felét az Egyesült Államokba töltötted, mert ott tanultál, ezt nagykövet voltál, stb. És akkor Zarif odaállt, és akkor a elvtársaknak a parlamentbe tartott egy jó kis beszédet, a legmagasabb szintű irodalmi perzsán, több órás beszéd, és közben még korán idézeteket arabul, fejből, papír nélkül. Na hát nem volt kérdés, ugye? És tehát szóval az irániaknak van egy nagyon komoly diplomáciai karuk, és nyitni akarnak. Az, hogyha az elnök azt mondja, hogy a nyugattal keresek, egy ilyen programmal indulhat a választáson, ilyen programmal nyerhet a választáson, és utána egy ilyen programot az izraeli támadások ellenére, meg után is fenntart, az azt jelenti, hogy a legfőbb vezető is úgy értékelte, természetesen az isteni útmutatások alapján, hogy most ez szolgálja a rendszer érdekét, és tárgyalja tárgyalni akarnak, meg akarnak egyezni.
Isteni útmutatások és a társadalmi feszültségek, amelyek az elmúlt években a legnagyobb tüntetésekben kumulálódtak? Tehát lehet, hogy a rezsim stabilitás miatt akarja ezt a nyugati nyitást?
Az iráni rezsim stabilitásról beszélünk 1979 óta, sőt az Egyesült Államoknak, ha jól emlékszem, Clinton elnök alatt határozottan volt a költségvetése, ebben külön költségvetési sor, $85 millió arra, hogy buktassuk meg az iráni rendszert. Az Egyesült Államokon belül több milliós iráni diaszpóra él, köztük a sahnak a fia, még talán ő is azt mondta egyszer-egyszer, hogy változást akarunk Iránban, de el a kezekkel Irántól, majd az irániak megoldjuk magunk, köszi szépen, nem kérünk ebből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az, de szerintem most biztosan Gábor is reagálni akar valamit majd, de én szívesen kitérnék egyszer arra, hogy Irán miért Libanon, Hezbollah és miért Szíria.
Akkor ez gyorsan kerekítsük.
Két gondolat, csak az egyik, hogy viszont azt is hallottam Ali Hameitól, hogy közben itt ez egy amerikai, izraeli összeesküvés volt, ami Szíriában történt, és hogy egyszer erre majd, ezt majd meg fogják bosszulni. Tehát én úgy látom Iránban, és sokkal kevésbé ismerve Iránt, hogy mindig van egy párhuzamos, nagyon kemény vonalas, nagyon befolyásos réteg is, aki meg valamennyire a kormány lehet bármilyen hivatalos állásponton, de a másik irányba fog dolgozni. Nekem még egy dolog jutott eszembe, ami más oldalon kapcsolódik, csak mert Amerikát szóba hoztad, hogy azt ezzel a pillanatban érdemes arról megemlékezni, hogy a Trumpnak sok vitatott miniszterjelöltje volt, és folyamatosak az etéren lévő botrányok. Az, akit egyébként ő a titkos szolgálatok élére jelölt, az a miniszterjelölt, hogy volt demokrata politikus, aki elég élesen szembefordult a demokrata párttal, és azzal vádolja lényegében a demokrata pártot, hogy, mint amit itt hallgattunk az Orbániktól, hogy háborúpártiak. És ő Tulsi Gabbard, ő meg arról híres egyébként, hogy kétszer is meglátogatta az elmúlt években Assadot, és így nyíltan támogatta őt, ami most egy elég vitatható helyzetbe hozza őt. Amúgy is egyébként egy vitatható helyzetben volt, de úgy kell most a szenátusban átmenni a többséggel, hogy közben megvannak a vágóképek, ahogy kiáll Assad mellett. Ez egy érdekes, újabb nehéz helyzet Donald Trumpnak.
Ez is nagyon izgalmas, és egyébként ugye az is, hogy Elon Musk nem csak a végtelen mennyiségű már a lágói Zoom konferenciába sétálgatott bele, illetve találkozott a magyar miniszterelnökkel a minap, hanem ugye őt kereste meg az iráni ENSZ nagykövet New Yorkban állítólag. Azt hiszem a Washington Postnak a szivárogtatása volt, hogy Elon Muskkal is megpróbálták a kapcsolatot felvenni. Erzsébet, elmondjuk akkor, hogy ez hogyan néz ki, ez a sétafélhold?
Persze, de nincs sétafélhold, de miért ne próbálnának, ha az irániak tárgyalni akarnak, akkor
abszolút.
Hát nem tudom, nem a világon máshol valahol. És még azt hozzátenném, ami szerintem nagyon jelentős, főleg iráni szempontból, Iránnál a szimbolika nagyon fontos, hogy annak ellenére akarnak a nyugattal és az Egyesült Államokkal tárgyalni, hogy ugyanaz a Donald Trump fog hivatalba lépni, aki Donald Trump kiadta az utasítást a Qasem Soleimani tábornok likvidálására. És ugye ez is egy olyan nyitott kérdés, hogy amikor egy állami fegyveres erő vezetőjét likvidálják úgy, hogy nincsen hadüzenet a két ország között, akkor azért az jogilag egy necces kérdés. De akkor visszatérve erre...
Térjünk el vissza, mert itt különben elmegyünk abba, hogy a szaudiakat hogy kell megnyugtatni, és az ő finomítójukat ért támadást az USA miért nem védte meg, és akkor cserébe hogyan pipálták hát, a doboz, de ne ezt...
Ugye az első, azt szokták mondani, és te is azt mondtad, hogy síta tengely. Hát a síta tengely az nem síta tengely, mert ugye, ha erre gondolunk, nem tudom, térképünk van-e róla, Irán, mellette a szomszédos Irak, amely azért arab ország, tehát azért, hogy a lakosság 60%-a síita, azért az nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindig mindenben egyetértünk, lásd 8 éves irak-iráni háború és a többi. Kérdéses az is, hogy Iránnak mekkora ma éppen a befolyása az iraki rendszerre, ami azért érdekes, mert akkor nőtt meg a befolyása, amikor benn voltak az amerikai felszabadító csapatok Irakba, de ez egy más kérdés. Idáig a síita stimmel. A következő állomás a sítába szokták mondani, hogy Szíria, ahol ugye levezetik szépen, hogy az Assad rendszer, papa Assad, fia Assad alaviták. Ugye, de hát ez itt elhangzott korábban, hogy de hát ez egy rendes, szocialista, szekuláris rendszer volt. Hát nem tudom, hogy miért olyan kérdések hangzottak itt el, hát miért kell ezen csodálkozni? Rendes, szocialista, arab rendszer. Diktatúra? Ma azt mondjuk, hogy diktatúra. 88-ban nem azt mondtuk volna.
Demokratikus
nem is lett volna
köztársaság.
Ilyen, az, hogy Alavita a nevében Ali van, tehát egyértelműen valamilyen módon a sítához kapcsolódik. Igen ám, még egyszer mondom, szekuláris rendszer. Az, hogy éppen ő otthon hogy imádkozik, az egy másik dolog. Mit akarunk állandóan? Válasszák szét a vallást és a politikát. Hát tessék, ezek megtörtént, szocialista rendszer. Ráadásul az alavitákkal kapcsolatban a 20. században két nagy vita zajlott, vallási vita, 30-as, 40-es években muszlimok egyáltalán. Na akkor néhány muszlim jogtudós kimondta, hogy muszlimok. Majd a 70-es, inkább a 80-as évek elején, hogy síiták-e egyáltalán. Na akkor ki lett mondva, hogy síiták. Oké, de miért szereti egymást Irán és Szíria? Hát az irániak 12-es síita, a leghagyományosabb irányzat. Azért, mert mind a kettőnek az ellensége a közöttük levő Irak volt. Szíria vezető szerepét, bászista ideológia, Saddam Husseinek bászista ideológia, majdnem vérre menő küzdelem volt, hogy ki legyen az arab világ vezető hatalma. Iránnal meg harcolt Irak. Mit csinálunk? A barátom barátja, az ellenségem, ellensége a barátom, nem? És akkor tovább megyünk, jön Libanon és a Hezbollah. Na itt a síitasság érvényesül. De miért? Mert a 15. század legvégén, amikor a Perzsia az oszmántörök birodalommal harcolt, és ugye egy mai azeri vidékről menő dinasztia egyesítette a fennsíkot, és terjeszkedett, és nyugat fele beleütközött abba az oszmántörök birodalomba, aki ellen Mátyás király is harcolt, amúgy küldött követet is. Követet is küldött a perzsa sah udvarába, hogy fogjunk már össze, ebből nem lett semmi, de a követjárás megvan.
A békemisszió.
A békemisszió megvolt, így van. Na most ebben az időben hogy mondod meg a katonádnak, hogy ki az ellenség? Én is török, ő is török, én is szunni, ő is szunni. Két dolgot csinált akkor az akkori azeri török származású, úgynevezett Szafavida dinasztia. Az egyik az, hogy a török nyelvűségből lehozta a fővárost Iszfahánba, a perzsa nyelvű vidékbe, közepébe. Na, ide járnak az irániak is turistáskodni, a legszebb, egyik legszebb város, 1001 éjszaka meg minden. A másik pedig, hogy a mai Libanon területén ott volt akkor egy erős síita közösség, és onnan hívtak mollákat. Én azt szoktam mondani, hogy a Gellért püspökeiket onnan hozták, akik a fennsík lakosságát áttérítették a síita iszlámra. Innentől kezdve ez minden iráni fejébe benne van. Libanon az egy érzelmi kérdés is. És amikor a meglehetősen hányattatott modern Libanon helyzetében eljött egy pillanat, akkor valóban iráni segítséggel is, meg izraelivel létrejött a Hezbollah, és az azután megerősödött. Volt korábban Libanonban síita párt, úgy hívták, hogy Amal. Sőt, annak a vezetője volt egy darabig a parlamentnek a hogy mondják, speaker of the parliament, elnöke, a parlament elnöke. Így van. Tehát Libanonnal stimmel a síita. És a Hamas, hát a Hamas az olyan szunnita, mint annak a rendje, az muszlim testvérek, az muszlim testvérek. És hogyha lemegyünk még délre, még a húszikat szokták idevenni Jemenből, hát erre mondta a külügyintézetbe egyszer az ománi külügyminiszter helyettes, amikor megkérdezték az értő közönség, ugye izgatottan, hogy síita, síita, akkor hát azok nem síták, mert az omániak, azok, vagy bocsánat, a jemeniek, azok zaiditák, az egy ötös sia. Mintha azt mondanánk egy katolikusnak, hogy a hugenottákkal, ők ugye hát keresztények, nem? Mindezt a hugenotta lázadások idején mondanák. Szóval,
hűha, hát ezt azért a kis történelmi nyargalást Erzsébet nagyon köszönjük.
De így nincs, tehát ezért én azt mondom, nem is használják ma a síita tengely, az a Jordán királynak volt egy elszólása egy amerikai újságíró nőhöz, és a hölgy király mondta, hogy jaj, nem, off the record, hölgy mondta, hát, Your Majesty, ez már on the record, sokkal inkább azt használják egyébként az Assad rendszer is, Irán is, az ellenállás frontját szokták használni, ilyen rendes, hidegháborús terminológia, az ellenállás tengelye, ez jobban illik, és azt tegyük még hozzá, hogy ebben nem csak állami szereplők, hanem nem állami szereplők, Irakban különböző fegyveres csoportok. Nem Irán hozta őket létre? Ezek ottan vannak, mert mi felszabadítottuk Irakot és rendet raktunk. Máshol is ott vannak. Az egy nagy kérdés, és ezzel én nem értek egyet, igen, ezzel én utolsó mondatom, ezzel én nem értek egyet, hogy mert az irániak mondták a Hamasznak, hogy hát nem, tehát szerintem Hamenei Ajatollah nagyon örült akkor, hátradőlt, az egész világ azt mondta, hogy hú, itt mindent Irán csinál, nem. Ezek a szervezetek bizonyos nagyfokú önállóságot élveznek. Ha azt kérdezed, hogy pénzt, paripát, fegyvert, akkor azt mondom, hogy igen. De nem Teheránból osztják a parancsot egyáltalán.
De hát szerintem, hogy Katár és iráni támogatás nélkül nem ment volna az, amit a Hamas megcsinált. Tehát, hogy, és nyilvánvalóan, hogyha azt mondták volna Teheránban, hogy ez ne történjen, akkor nem történt volna meg, mert ahhoz azért a Hamas...
De az meg kellett volna kérdezni őket.
Szerintem
de
nem. Azt kizárt dolgnak tartom, nem tudták Iránba. De ez nem fog... Ez nem, tehát, hogy igen, ennyire
kézzel... Nem voltatok ott sajnos.
Viszont visszatérve csak, hogy az Izrael stratégiai helyzete a régióban és az egész régiónak a stratégiai fókusa annyiban szerint más lesz mindig, hát amikor említetted azt is, hogy Szíria és Irak volt, hogy a felsőbbségért küzdöttek, Szaúd-Arábia is folyamatos versenyben van, Törökország is a régióban, Irán is, tehát hogy ez egy ilyen folyamatos vetélkedés, és amelyik szereplő ebben a régióban nagyon meg fog erősödni, azt mindig a többi szereplő fenyegetésnek fogja látni, és lesz egyfajta összefogás azzal a szereplővel szemben. Azt hiszem, hogy Izrael talán kilóg ebből a sorból két tekintetben. Az egyik az, hogy szerintem, hogy remélem, hogy ezt nem tudom, hogy Izraelben megtanulták, hogy bármikor, amikor ők nagyon próbáltak belenyúlni, legyen az a Hamásszal, amikor a Hamászt megerősítették a PLO-val, a PFS-szel szemben, vagy amikor Libanonban elkezdtek szervezeteket megösztézni, addig mindig hosszú távon ez nem volt egy jó ötlet belenyúlni ezekbe az országba. Tehát szerintem az, hogy ők próbálnak egy pufferzónát képíteni, annak van stratégiai értelme, abban, hogy ők elkezdenek más országoknak a belügyekbe belenyúlni, az általában kevésbé szokott jól elsülni.
Egyetértek.
Viszont az arab országok szempontjából, meg az régió többi országok szempontjából annyiban mindig lesz egy különbség Izrael stratégiai szemben, hogy senki nem gondolja szerintem azt, hogy Izrael el fog kezdeni jelentősen terjeszkedni. Tehát az abban nyilvánvalóan már erősen vitatható szerepben van az arab országok szempontjából, és a régi országok szempontjából, hogy megszállás alatt...
Bocsánat, egy izraeli miniszter mondja ezt, hogy Izraelt ki kell terjesztenünk. Kormányban levő miniszter...
De hogy hát csak hogy az elmúlt 70 év tapasztalata azt mutatja, és ez most változhat hosszú távon, nem tudom, Izraelnek megvolt az a hadügyi kapacitása, hogy megszálljon arab országokat, és nem tette meg, mert egy abszurditás lett volna. Tehát azt Izraelben értik, és így, amikor az arab országok Izraelre stratégiai kihívásként tekintenek, nem fognak úgy tekinteni rá, mint hogyha Irak nagyon megerősödne, mint ha Irán nagyon megerősödne, vagy ha Szíria nagyon megerősödne, azt sokkal kézzelfoghatóbb fenyegetésnek fogják érezni, azt valahol tudják, hogy Izrael nem lehet, hogy ez hosszú távon változni fog, de az elmúlt 70 év tapasztalata azt mutatja, hogy Izrael akkor is, amikor megvan a katonai erő, hogy elfoglalja Szíriát, akár Egyiptomot, nem fogja megtenni, mert egyébként hosszú távon nem fenntartható, és nem is az ő stratégiai érdekük. Tehát e tekintetben Izrael mindig egy másfajta szereplő lesz a régióban, fenyegetés is lesz, meg lehet ellenség is, de nem lesz ugyanolyan fenyegetés, mint hogyha egy arab ország, vagy török ország, vagy Irán erősödne meg nagyon szélsőségesen.
Ez az egész geopolitikai átrendeződés, amit nézünk itt a 2020-as évektől, nagyon sokszor a fenyegetés percepciójának a eltolódásáról is szól. Tehát arról, hogy akár jön egy jobboldalibb kormány, ugye most Izrael legjobboldalibb kormánykorszakát éljük, és egészen más fenyegetéseket lát, nyilván azokkal az extra szélsőséges miniszterekkel a kormányzatban ez külön lehetséges. Hogy ez mennyire tartós, azt nem tudom.
Hát amíg a hadsereget is nem veszik át ezek az emberek, nem fog megtörténni, mert szerintem amennyit Izraelben látunk megint, hogy azért a hadsereg vezetése most nagyon az is jobbra tolódik, ezt én abszolút aláírom és látom, de szerintem azt bármilyen éppes ember mindig fölfogja, hogy Izraelnek nem áll érdekében egy arab országot elfoglalni. Tehát egyszerűen az olyan szintű öngól lenne, nem lehetne fönntartani a megszállást, és semmi értelme nem lenne.
Szerintem még az iráni atomra is reagáljál, Erzsébet, ha megkérhetek.
Reagálok, amíg csak annyit, hogy azért értek egyet, mert én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban egyállamos megoldás nincs, hiszen nem lehet föladni Cisziordániát, nincs olyan izraeli kormány, de kétállamos megoldás nincs, mert nem lehet föladni, egyállamos megoldás meg azért nem, mert 6-7 millió palesztinnak állampolgárságot kéne adni, és pont amit te mondasz. Iráni atom?
Mert Gábor részről elhangzott, hogy ez gyakorlatilag inkább abban tolódik, hogy legyen neki.
Igen, ez egy nagy vita, amennyire látjuk, vagy látható kívülről, és ebben azért úgy tűnik, hogy nyugati hírszerző források, amit mondanak, hát ami nyilvános, hiszen onnan tudnánk, még mindig egyetértenek, úgy tűnik, hogy ebben a pillanatban még mindig nincs meghozva a döntés Teheránban arról, hogy átlépjük ezt a küszöböt. Ugye itt nagyon nagy kérdés az, hogy Hamenei ajatollah kiadott egy fatvát. 2005 körül, ugye ebben azt mondja, hogy az iráni-iszlám köztársaságban tilos a nukleáris fegyverek előállítása, felhalmozása és használata is. Akkor még a nemzetközi jog nem jutott el odáig, hogy szülessen egy olyan nemzetközi szerződés, mára van, csak éppen a fejlett nyugat nem írta alá, de hát ez másik kérdés, hogy a nukleáris fegyverek használata tilos lenne. Na most erre lehet azt mondani, hogy egy fatvát ki lehet adni, és egy fatvát vissza lehet vonni. Igen ám, de Hameneinek az az életcélja, és most már ő is erősen a hagyatékán gondolkozik, 85 fölött van, talán már 86-ot is lehet, hogy betöltötte, vagy az idén fogja, azon gondolkozik, hogy mit hagy hátra. Ő ezt a speciális modellt, ezt a velájete fakihot, vallástudós irányítását akarja hátrahagyni, és minden ennek a szemszögéből értékelődik. A belpolitika, a gazdaságpolitika, a külpolitika, tehát hogy ez a modell fennmaradhasson. Ha Irán pozíciója visszaesnek a térségben, akkor is azt kell megnézni, hogy mi kell ahhoz, hogy fennmaradhasson. Való igaz, hogy elindult egy vita Iránban, ami nyilvánosan eddig nem folyt, arról, hogy mi lenne, ha. Na most ehhez képest, ugye amikor azért az hadd hangozzék már el, hogy kilépett ki a nukleáris megállapodásból Donald Trump.
Donald Trump.
Ez szerintem egy óriási csapás volt az egész világ teljes fegyverzet korlátozására, bármilyen témakörben nézzük. Hiteltelenné tett mindent és mindenkit. Na most Donald Trump kilépett ebből. Utána az irániak még egy évig mindent betartottak abban, ami abban benne volt, na majd visszajönnek akkor a többiek legalább. Hát nem jöttek vissza, mert nem tudtak visszajönni, mert másodlagos szankciók és a többi. És akkor utána kezdtek el az irániak két irányba lépkedni. Az egyik irány az volt, hogy nagyon korlátozott katonai cselekményeket hajtottak végre, főleg a Perzsa-öbölbe, elfogtunk egy hajót, utána elengedtük, ilyesmi. A másik pedig az volt, hogy hatalmas sajtótájékoztatókon bejelentették, hogy 6 alkalommal, ha jól emlékszem, de legalább 5, hogy ebben fogunk túllépni a megállapodásban tartalmazottakon. Az első az a nehéz víz volt, hát azzal semmire nem mész, hogyha nincsen éppen plutónium tüzelésű reaktorod, már pedig nincs, mert a Arakban végül is nem épült meg, és felfüggesztették a megállapodás részeként. Tehát az, hogy nehéz vízből nem 100 kilód van, hanem 150 kiló, a Zákson tipikus esete. Na most olyannyira, de addig nyomták az irániakat mégis, hogy kiépült a teljes nukleáris fűtőanyagrendszer. Ez azt jelenti, hogy az urán bányászástól a teljes műszaki folyamat rendelkezésre áll az atomerőművi felhasználásig, és két olyan technológiai részlet van, ahol el lehet menni fegyver irányába, az egyik az urándúsítás. Ugye ma az az elfogadott, és a megállapodásban is az volt, hogyha 5% alatt van az urán 235-ös izotópjának a jelenléte, akkor civil felhasználás, 90%-nál van fegyverminőség. A kettő között hát a nemzetközi közösség ideges lesz, és talán emlékezetes az is, amikor Benjamin Netanyahu elment az ENSZ közgyűlésbe egy jó pár évvel ezelőtt, és felrajzolta az iráni nukleáris bombát, és ott volt, hogy ha 90%-hoz érnek, akkor Irán jelenleg 60%-ig tud dúsítani, és erre mondja azt mostanában a média, hogy hú, hát mindjárt egy-két héten belül atomfegyvere lehet. Nem. Atomfegyver gyártásához levő alapanyagát tudja adott esetben néhány héten belül fölvinni 90%-ig, és abból megfelelő mennyiséget előállítani. Ez így igaz.
Világos.
De az még nem fegyver. Attól még nincsen robbanó szerkezet, nincsen tartója, nincsen kütyüje,
stb.
Most jelenleg úgy tudjuk, hogy jelenleg Hamenei nem vonta ki a fatvát. Ha visszavonná a fatvát, akkor az olyan presztízs veszteséget jelentene az egész ügynek, és amit szerintem így halála előtt arra várva nem fogja meglépni. Egyetlen egy vallási lehetőség lehet, hogyha van egy ilyen kifejezés az iszlámban, hogy maslaha, a közösségnek az olyan típusú érdeke, ami már vallásilag feljogosítja. Meglátásom szerint, amíg Khamenei él, ő nem fogja visszavonni a fatvát, na, nem tudom megígérni.
A mai adásban te vagy a második optimista.
Én azt nem azért, mert ő nem... Eleve nem, tehát nem teheti meg anélkül, hogy a teljes életművét ne húzza így keresztbe.
Erre még röveden.
Én csak egy gondolat, tehát, hogy én annyiban vagyok pesszimistabb, és hangsúlyosan kevesebb Irán ismerettel, azt gondolom, az elmúlt évek tapasztalata most már több szinten azt mutatja, hogy olyan országok, amik valamilyen szinten stratégiai fenyegetés érzésben érzik magukat, azoknak racionális lépés. Ha Ukrajna nem adta volna fel annó az atomháborút, az atomfegyverét, akkor nem támadták volna most meg őket az oroszok, az teljesen biztos. Kim Jong-un már évtizedek óta, vagy az a rezsim is évtizedek óta abból él, vagy úgy tud stabilan maradni, hogy atomfegyver, vagy megvan ez a fenyegetés, hogy potenciálisan atomhatalom lesznek, és most már megvan az atomfegyverük is. Én azt gondolom sajnos, hogy azt, hogy Irán és sok más ország is valószínűleg azt a következtetést tudja levonni az elmúlt évek tapasztalatából, hogy van értelme atomfegyvert tartani, mert úgy tudjuk megvédeni magunkat nagyobb hatalmak támadása ellen, és azt gondolom, hogy ha az iráni rezsim úgy érzi, hogy mondjuk fenyegetés alatt vannak nyugatról, amit szerintem valószínűleg éreznek, akkor minimum egy stratégiai érdek van, hogy ezt meg fogják lépni, ez egy más kérdés.
Korábban szerettem volna kizumolni, de nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés így alakult, és eljutottunk egy mélyebb karikáig abban, hogy egyáltalán, amikor a nukleáris fenyegetésről beszélünk, akkor ez hogy néz ki a gyakorlatban. Az utolsó körben viszont tényleg térjünk ki arra, hogy a régióban, a többi országban, tehát akár kilépve Irán és Izrael kapujából is, Szaúd-Arábiáig, Törökországig, Egyiptomig elnézve, hogyan néz ki a kínai és az orosz jelenlét ezeken a többi helyeken? Tehát hogyan látjuk azt, hogy a nyugat mellett, és beszéltünk Trump riádi látogatásával és egyebekről, hogyan működik az útövezet, hogyan működik a különböző, ugye Putyin látogatása az öbölmenti országokban, és az ugye mindig nagy szó, mert nem mindenhova utazhat el a Nemzetközi Büntetőbíróság miatt. Tehát, hogy ezekben éreztek-e valamilyen elmozdulást, vagy van-e valami, ami legalább annyira érdekes, mint akár egy szaudi-iráni közeledés, vagy akár a kínaiak szerepét akarjuk értékelni abban, hogy ők itt közvetítők, vagy jó helyen voltak jó időben, és finom volt a tea, úgyhogy ott éppen bejelentették.
Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos, ami az utóbbi 2-3 évnek a tanulsága, az orosz-ukrán háború, az az európaiaknak a végvári harca, az minket nem köteles semmire sem. És ez a közel-kelet országainál teljesen egyértelmű. Putyin mindenkivel tud telefonálni, Xi Jinping is mindenkivel tud telefonálni. Ami érdekes, hogy az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei is beszélnek és elhatárolódnak, nem hajlandók szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben, Izrael, Szaúd-Arábia, az öbölbeli térségek. Ez az egyik szerintem, ami nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy pontosan emiatt például az öböl országai, hát hogy mondjam finoman, hogy ne hangozzék durván, ha az Egyesült Államok nem akar nekik eladni fegyvert, vagy atomerőművet, például a szaúdiak szeretnének atomprogramot, akkor semmi baj, hát fölhívjuk Xi Jinpinget, és megvesszük onnan, vagy még máshonnan. Tehát ez egy másik nagyon komoly tanulság.
Az oroszok építkeznek atomerőmű szintjén Törökországban?
Törökországban az Akkuyu atomerőmű épül, illetve Iránban építik a Búser 2-t 2019 óta. Most érdekes módon ezekkel nem szokott gond lenni, tehát a civil célú felhasználás, ami kifejezetten a security problémát nem szokott felvetni, safety-t felvethet, például én hallottam kuvaiti nagykövetet aggódni, hogy mi van, ha lesz egy Csernobil az iráni Búseri atomerőművel. Tehát ez az egyik. A másik, hogy Oroszország számára a Közel-Kelet az, ahol még globális hatalom lehet. Ugye itt Szíriába beszéltünk, a Tartuszi bázis, azt 2011-12-ben, amikor az arab tavasz kezdődött, egy történész kollega megnézte, folyamatos volt még mindig az orosz jelenlét a Tartuszi kikötőben. Hány fővel? Azt hiszem 14 fővel. Szóval, de mégis ott volt, és folyamatos volt. Én azt gondolom, hogy az oroszok valószínűleg meg tudnak állapodni, és tudnak együttműködni a térségben mindenkivel. Valószínűleg, ha lesz erre erejük, akkor szerintem lesz erre szándékuk is, mert ez adja nekik a globális hatalmi státuszt, máshol már nagyon egyelőre szerintem nem tudják. A kínaiak egy másik kérdés. Hát a kínaiak ugye alapvetően nem akarnak a térség politikájába avatkozni, nem akarják átvállalni az Egyesült Államoktól a security provider, ugye a biztonságot, a biztosító szerepet, az nagyon megfelel nekik, hogy az Egyesült Államok mégiscsak le van kötve. Ugye valaki egyszer azt írta, hogy a Közel-Kelet az egy olyan mocsár, ami nem ereszt, és látjuk, hogy nem többedik amerikai elnök sem tud kijönni belőle igazán. Tehát a kínaiaknak ez nagyon is megfelel. Mindenkivel, azt hiszem, pár évvel ezelőtt néztük, valami 16 féle ilyen gazdasági együttműködési megállapodás tervezetük van. Szaúdi, az emírségek, Irán, azok kiemeltek, még talán Egyiptom.
És Izraelben is volt nekik tervük, talán pont vasút.
Izrael egy különleges, egyfajta izraeli, de a törökökkel is, ha mindenkivel van. Viszont most nagyon keményen végül beleálltak a palesztin államiság mögé és a palesztin kérdés képviseletébe, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem jelenti azt, hogy nem állnának szóba Izraellel, de azt gondolom, hogy most egy darabig látványosan inkább távol maradnak, és még egyszer, gazdasági érdekek igen, de politikába nem avatkozunk.
Én, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy annak ellenére, hogy elég egyértelmű, hogy van egy kínai-orosz együttmozgás a világban, és vannak közös érdekek, az érdemes a különbségeket is hangsúlyozni, tehát, hogy Kína alapvetően az eddigi kínai politika nem érdekelt abban, hogy destabilizáljon. Abban igen, hogy rezsimeket támogassanak, hogy anyagilag függővé tegyenek Kínától, de alapvetően nem örültek az ukrán háborúnak. Nagyon nem örültek, és ugye Kína gazdaságilag abban az értelemben nagyon kiszolgáltatott, hogyha jelentős instabilitások vannak, az nekik belpolitikai probléma lesz a gazdaságon keresztül. Tehát az ő gazdaság olyan szinten az exportra van beállítva, hogy nem tudják megengedni maguknak, hogy jelentős probléma legyen.
Pedig energiaimport.
És nem örülnek annak. Tehát az etekint itt válnak külön az orosz és a kínai érdek. Az oroszoknak most alapvetően a destabilizációban utaznak. A másik, ami nagyon most kiderült szerintem az elmúlt években látszik, és az most Szíriában nagyon kijött, hogy míg a Szovjetunió idejében volt, akkor a szovjeteknek volt egy olyan fajta ereje, hogy meg tudtak rezsimeket támasztani, bár akkor se voltak népszerűek, az egyiptomiak kirúgták őket egy idő után, de mégis azért akár Vietnámban, akár a távol-keleten, akár a közel-keleten tudtak rezsimeket támogatni abban a formában, hogy fönnmaradnak, ez az erő most már nincs meg.
Nem, tehát ahogy
de ez most, és ez most a Szíriában nagyon egyértelműen kirajzolódott, tehát hogy alapvetően Oroszország most már egy destabilizáló, nagyon erős destabilizáló forrás tud lenni, miközben Kína ebben nem érdekelt, és az a kérdés egyébként, az egyik kérdés, hogy lesz-e Kínának annyi hatása Oroszországra, hogy ezt vissza tudják-e fogni, ezt a destabilizációs hatást, amit Kína nem akar.
Műsoridőnk lejárt, úgyhogy egy nagyon rövid utolsó kérdés, Gábor, hozzád azzal kapcsolatban, és azt hiszem, ez szimbolikus már abban is, hogy itt hangzik el utolsóként ez a kérdés, hogy Európának egyébként osztanak-e lapot ebben a régióban, vagy Európa egyáltalán akar ebből a pakliból lapot felhúzni, vagy pedig kisebb gondja is nagyobb.
Szerintem egyébként ez jutott még az egyik dolog, ami eszembe jutott, hogy a magyar politikára az egyik legnagyobb hatása sem, hogy az elmúlt 14 évben a menekültválság volt kétségkívül, azt használta az Orbán kormány akkor, amikor egyébként kezdett nagyon népszerűtlen lenni, hogy megerősítse magát, és nyilvánvalóan ez egy összeurópai téma, tehát a szíriai polgárháború már jelentősen hozzájárult a 2016-os menekültválsághoz, úgyhogy Európának nagyon nagy érdeke fűződik ahhoz, hogy a régióban stabilitás legyen, és van egyébként gazdasági súlya is ebben, de ahogy látjuk ezt akár a Közel-Keleten, akár máshol, hogy Európa gazdasági ereje, az nem fordítódik le hasonló diplomáciai erőre. Itt még azért Amerika és más azon még mindig sokkal befolyásosabbak a régióban.
Viszont ne felejtsük el, hogy Európának többszörösen intézményesített együttműködési keretei vannak itt a térségben. Az Euró-Mediterrán partnerség, a szomszédságpolitika, a déli szárnya, amire most külön biztost jelöltek Európában, illetve az Unió Mediterráneumért. Ráadásul elvileg még abba a bizonyos régi kvartetbe, amikor a palesztin-izraeli közvetítést próbálták, abba az Európai Unió is ott ült. Az arab-izraeli békefolyamat a 90-es évek első fele, amikor volt, az Európai Unió is ott ült. Most az Európai Unió és az öböl államai között most volt egy nagy dzsembori, a sok-sok év után elvileg létezett ez a formáció, de most arra nem. Tehát én azt gondolom, hogy szeretjük Európát leinteni, meg lesajnálni. Nagyon nehéz Európának nyilván, de vannak olyan saját maga által szabott keretek, amikben neki muszáj ezzel kapcsolatban valamit tennie.
No, hát akkor ezen a nagyon kedvező hangnemű megjegyzésen tegyünk pontot ennek a műsornak a végére. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. A nézőinknek is nagyon köszönöm, hogy elkísértetek minket ebben a másfél órában, és megnéztük Szíria kapcsán, hogy a Közel-Keleten hogy néznek ki az erőviszonyok, és azt is, hogy egyébként ez a közel-keleti aréna, vagy közel-keleti hadszíntér a nagyhatalmak számára hogyan fest. A műsor célja tehát az volt, hogy tényleg egy picit azokat a vonalakat is megpróbáljuk áttekinteni, hogy ez a geopolitikai kontextus hogyan befolyásolja a regionális szereplők mozgásterét, és az ügyes helyi szereplők ezt hogyan tudják kihasználni, és csalogatják be a nagy játékosokat a saját oldalukon. Természetesen a külpolitika ebben hasonlít a belpolitikához, úgyhogy biztos, hogy a Partizán többi adásában is ezt fogjátok tudni élvezni, és én magam is készülök nektek egy új olyan jövő évi adással, ahol majd az új tengelyhatalmakról, tehát a három hadszíntér egymásról hatásáról fogunk tudni beszélgetni. Ez volt az eredeti terv, de amikor vasárnap Assad bejelentkezett Moszkvából, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt az adást Szíriának szenteljük és a Közel-Keletnek. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk voltatok. Feledi Botond voltam, a Partizán külpolitikai szakértője és a heti Feledi hírlevél szerkesztője. Ebben a heti Feledi hírlevélben minden szerda reggel elküldöm nektek az e-mail boxotokba az elmúlt 168 óra legfontosabb híreit, tehát ez egy hírválogatás, alapvetően egy feldolgozás abból, hogy mit érdemes kiolvasni ezekből az eseményekből, mi az, ami tényleg néha nem látható, de nagyon is fontos. Mindig erre törekszünk, hogy a Partizán műsorában is ezt mutassuk be nektek, és nagyon köszönjük, hogyha tudjátok támogatni munkánkat, hiszen enélkül ez nem tudna létrejönni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, szép estét, sziasztok!